Elbeszélő című műsorunk harmadik adása. Most ezúttal Fannival fogunk beszélgetni. Gergács Rebeka régésszel. Régészetről és mindenféle dolgokról, ami szerintem nagyon izgalmas, mert mi mind a ketten törit tanultunk, és nekünk így a régészet az egy ilyen nagyon távoli furcsa dologként van szerintem csak meg. És nagyon sok ember beszéltem furcsa képél a régészetről, úgyhogy én biztoségben is sokat fogunk tanulni, így máma.
Hát sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nem tudom, mennyit fogtok tanulni, ez majd kiderül.
Én biztosok benne sokat. Viszont akkor felírtam egy ilyet a csícsit, egy bemutatás, ami nagyon viccesen nem igazán tudlak bemutatni, és nekem az első kérdésem ez az lenne, hogy régész vagy, és hogy ha szabad kérdezni, akkor hol dolgozol?
Én a Várkapitányság NZRT-nél dolgozok, most ez az aktuális olyan örökségvédelmi szerv, ami a kiemelt beruházásoknak a régészeti feladataival is foglalkozik többek között. Illetve az egész budai várnak mindenét igazából a Várkapitányság intézi, de mi nekünk a várhoz nincsen közünk tulajdonképpen, de hozzájuk tartozunk épp, de pont most van egy ilyen átszervezés, úgyhogy lehet, hogy januártól már a Nemzeti Múzeumban fogok dolgozni, úgyhogy ez ilyen változó nálunk.
Szerintem ezeket már kapásban nagyon érdekes, hogy ez mennyivel, már ezen a téren is mennyivel másabb, mint mondjuk a történészeknél, ahol fix helyen vagy, és ott is maradsz. És...
Hát meg, hogy első körben azt gondolna az ember, hogy régész az múzeumnál dolgozik, és fix. Mondt, hogy ez a lehetőség, és ha nem múzeumnál, akkor nem dolgozik, mint régész.
Igen. Nekem ez is eszembe jutott így, de hogy ez érdekes. Viszont akkor menjünk kicsit vissza, és így akkor elinte beszélgessünk rólad. Mikor kezdett el érdekelni a régészet, és miért pont a régészetet választottad egyetemi tárgy, vagy egyetemi szakirányként?
Hát igazából már ilyen gyerekkoltól ez így beragadt, és így megmaradt. Ugye mindenkinek van egy ilyen időszaka, amikor régészak, vagy nagyon sok embernek van egy időszak, és valaki meg nem. Úgyhogy nálam ez nem történt meg, ez a kinövés egyelőre. Igazából nekem ez azért tetszett nagyon, mert sose voltam ilyen klasszik humán beállítottságú, vagy ilyen klasszik rá, hanem én abszolút ilyen keverék voltam, hogy nem tudom, mondjuk a ráltárgyakból a kémiát, meg a fizikát és a matekot szerettem, a bioszt nem, de a humánokban mondjuk a törit szerettem, meg a magyart, de hogy én nem voltam az ilyen nagyon-nagyon humán sose, és a régészet ez egy ilyen tök jó keveréke ezeknek, mert igazából ugye a bölcsészkaron tanítják, szóval eleve van benne egy csomó bölcsészet, meg ugye történelem. Másrészt viszont olyan eszközökkel dolgozunk, amihez meg muszáj, hogy értsük valamilyen szinten a természettudományokat is, hogy komplexen tudjuk vizsgálni akár a lelőhelyeket, vagy egy tárgyat, vagy bármit igazából.
Egyébként szerintem ez nagyon érdekes, mert ugye amikor törisekkel beszélgetsz, akkor mindig valami könyv, játék, film jön elő, és hogy de ez nagyon érdekes, hogy inkább ez egy ilyen vegyes dolog, hogy kicsit a humán, kicsit a reál, mi van ennek a meccés pontjában, tulajdonképpen akkor a régészet.
De igen, így kerestem, hogy mi az a terület, ahol a kis skillsetem az jól jön végül is.
Ebben egyébként nekem nagyon érdekes, ugye az egyetemen a szakot történelem régészetnek hívják, azt hiszem mindenhol.
Most már nem, úgy kb. 2 éve a BN, de én még úgy végeztem az alapképzésen, igen, hogy történelem zárójel régészet, és most a legutóbbi, nem tudom, talán 2018-as, 9-es, 20-20-as váltás volt, amikor megint megváltoztatták a tanegységlistát, és átnevezték sima régészetre, legalábbis az ELTE-n biztosan, a többi helyet nem tudom.
Én ezt nagyon támogatom, mert nekem mindig is nagyon fura volt, hogy törtem régészet, és sose láttuk a régészeket egy órán se, csak a
közös törés.
Az 5 kötelező közösön, ami gondolom mindenhol megvan. És egyetemen vagy előtte volt-e, aki ilyen nagy hatással volt rá, aki esetleg így terelt a pálya fele, hogy a régészet jó lesz, vagy hogy ki egyetemen esetleg jó benyomást tett?
Hát én nem tudom, gyerekkoromban az együtt nagymamámtól kaptam nagyon sok ilyen könyvet. Tudjátok, vannak azok az ilyen nagy, ilyen színes, szagos, ilyen képes, ilyen fáraók, Egyiptom, világrégész, és nyilván ezek ilyen nagyon laikusoknak írt, és így gyerekként az így tök nagy poén lapozgatni, mert ilyen tök szép képek vannak benne, szépen meg van szerkesztve, hogy így kicsit ez volt, de igazából vagy elég ilyen önállóan működtem ilyen szempontból, hogy így kitaláltam, hogy mit akarok, és akkor ez így néha változott, vagy hát így finomodott, mondjuk. De hogy így ilyen nagyon, nem tudok mondani egy embert, aki miatt régész lettem. Igazából az egyetem előtt olyan rengeteg fogalmam nem is volt arról, hogy Magyarországon mit csinálnak a régészek. De hát ez kb. Az egész évfolyamunknak se volt, mert mi kezdtünk több mint 40-en, és abból egy 10 ember elment az első év után, mert hogy így rájött, hogy ez nem az, amit ő szeretne csinálni, mert hogy általában az emberek nem tudják, hogy mit lehet régészként csinálni Magyarországon, és akkor így vagy bejön, amit csinálunk, vagy nem, és akkor keresel magadnak más szakot.
Igen, erre majd úgy ki akarok térni, hogy mi az, amit a régész csinál, de még ne szedjünk szerintem mennyire előre, hanem először kicsit a képzésről beszélgessünk, hogy egy töri képzést azért szerintem az emberek el tudnak képzelni, hogy történelmet tanulsz, meg módszertan. Milyen egy régész képzés? Milyen tárgyaitok vannak esetleg, vagy hogy mire készüljön, aki régészetre szeretne menni, hogy miből kell jónak lenni?
Hát igazából a régészetben annyira sok felé indulhatsz el, hogyha nem tudom, van bármi, amiben jó vagy, akkor találsz olyat, amivel tudsz foglalkozni igazából. Hát nálunk úgy nézett ki, hogy ugye nálunk is bontott képzés van, ami a régészetben szerintem teljesen indokolatlan, mert ugye mi régész technikusi diplomát kapunk először BN, és utána leszünk régészek a mester után. Viszont egy BL diplomával igazából semmit nem tudsz csinálni, mert hogy régész technikusnak elmehetsz egy érettségivel is, mert rajzolnod kell és fotózol az ásatáson, vagy esetleg nem tudom, milyen táblázatokba számokat beírni, hogy ott abszolút nem veszed olyan szint hatásnak, és ott BL kellett választanunk két korszakot, vagy két szakirányt. Ebből az eltém legtöbb, ott van 7. Ott van őskor, klasszika, ott ugye az ókori Görögország és Itália, van római provinciális régészet, középkor, elő-ázsia régészete, népvándorláskor és archeometria. És akkor igazából téged ott a nulladik napon bedobnak, és akkor választasz ebből kettőt, amiről vagy tudod, hogy milyen a valóságban, vagy fogalmat sincs, csak nem tudom, tetszik a neve, és a képzeletedben ez ilyen romantikus és szép, mint mondjuk nekem a klasszika volt, amikor elkezdtem az egyetemet, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen csodálatos dolog lesz, hogy én klasszikás leszek. Aztán pár évvel később meggondoltam magam, hogy ott igazából ilyen, ha neked volt előismereted, akkor az alapján döntesz, ha nem, akkor meg tényleg ilyen nem tudom, melyik tanár szimpatikus óra megbeszélésen alapon döntöd el, hogy mit választasz, és akkor ezekből a szakirányokból van 6 főkollégium, minden fél évben egy. Vannak proszemináriumok, legalábbis nekem úgy volt, hogy volt 2 proszeminárium, és akkor 3 rendes, meg anyagismeretek. És akkor ez adja a magját az egésznek, és akkor ehhez még vannak kötelező archeometriás tárgyak, amikor mindenféle módszertan van, topográfia, egy kis térinformatika, egy kis geofizika, úgyhogy így kb. Minden, ami így szembe jöhet, illetve vannak ásatási gyakorlatok, és nekem még ugye voltak a kötelezőtől is tárgyaim is, ami egy-egy fő előadás volt, meg pár szeminárium.
Ezt egyébként szerintem tök érdekes, hogy ez mennyiben más, mint a töri. Tehát nekem most ez így elmondás alapján egy ilyen gyakorlatorientáltabb.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy én ugye tanárszakot végeztem, és nálunk mesterképzésen volt egy-két gyakorlat, hogy így a régészeten már BN is beépítik, vagy majd, hogyha MR-re jutsz, akkor kikerülsz terepre, és akkor először végre régésznek érezheted magad. Vagy nem?
Hát BN is kötelező 2x2 hét ásatási gyakorlat, mi igazából önmagában nem elég semmire, szóval, hogy a valóságban ez úgy néz ki, hogy amint végeztél a vizsgákkal elmész ásni, és akkor ilyen augusztus végén, per szeptemberben visszatérsz a valóságba. De hát sokszor ugye évközben is ástunk, meg én dolgoztam múzeumnál is, mert volt pont egy kötelezőtől is tárgy miatt egy jó kis csúszásom BN. Van egy ilyen retteget egyetemes középkor az eltén, ahol ilyen 80%-os bukás arány van, és akkor azt is sikerült fölvennem az utolsó fél évenben BN, és így meglepetés nem sikerült, úgyhogy ott utána dolgoztam múzeumnál is. Szóval, hogyha ha így mondjuk akar az ember jobb munkát kapni, akkor azért az fontos, hogy az egyetem alatt már minél több helyen dolgozzon, minél több emberrel, minél több felelőhelyen, eleve tök más egy teljesen más egy egyetemi tanáshatás, ahol nem tudom, előre kigondolják a tanárok, hogy akkor most ezt fogjuk ásni, és akkor ott nyitunk egy, nem tudom, 4x4 méteres szelvényt, és akkor hú, de izgíni, mert is szöszmötölünk, mindenféle extra vizsgálatokat lehet olyankor sem, mert mintákat venni mindenből, de az egy ilyen nyugis és ilyen kis békés valami, de amikor mondjuk kint vagy egy autópályásatáson, egy múzeumnál, ahol nem tudom, van 10 000 négyzetméteretek, és azt meg kell csinálnotok egy hónapon belül, akkor azért ott van tempó, hogy ott muszáj, azért ugye a bontást ott munkások csinálják, nem a régészek jobb esetben, de hát ott mindent le kell rajzolni, fotózni, leírni, szóval ott nagyon sok ilyen munka van, ami itt vagy a régész technikusok csinálják, vagy a kép jobban ráér. És azért ez szerintem tök fontos, hogy az ember ezeket így pörgesse, és minél több helyen legyen, meg minél több embert ismerjen, mert ha már tudják, hogy te normálisan dolgozol, akkor el fognak hívni egy másik helyre is, és akkor így szép lassan így elindul a kis karriered igazából már az egyetem alatt. És akkor emellé még mesterképzés van, egy hónapos múzeumi gyakorlat, ami meg mondjuk lehet, hogy a leendő munkahelyeddé növi ki magát, mert nekem például úgy volt, hogy én az első mesterév után én topográfiával foglalkoztam mind a két szakdolgozatomban is, és ugye a várkapitányságnak van egy topográfiai csoportja, ami hát tök testhez állom, mert azt csinálom, hogy azt csinálják, amit addig is csináltam, és viszonylag kevés ember szereti ezt a témát, úgyhogy ők meg örültek, hogy valaki ment oda gyakorlatra, aki már csinált ilyet, és nem életében először lett kerámiát a szántóföldön. Úgyhogy én is oda így jelentkeztem egy hónapos ilyen gyakorlatra, és aztán két után megkérdezték, hogy szeretnék-e maradni utána is, mert hogy amúgy is pont kerestek embert, és akkor ez egy ilyen tök jó kis meccs, úgyhogy már egyetem alatt is igazából ott dolgoztam, ahol most, csak akkor még 4 órában. Úgyhogy szerintem elég fontos, hogy a gyakorlatot azt így toljuk az egyetem alatt. Tehát mondjuk ezt nem mindenki csinálja így, mert van, aki meg inkább ilyen benti ember marad, és akkor doktorizni marad, és akkor utána valamit csinál.
De... Most két kérdés is sem eszembe jutott. Az egyik, amit még fel akartam tenni, hogy mondtad ugye, hogy átmentél a másik specializációra, hogy a régészeten belül mennyire átjárhatók az egyes specializációk. Hogyha mondjuk nem tudom, valaki egy év után jön rá, hogy neki nem tetszik, amin elindult, hogy csúszni fog, vagy hogy körülményes átmenni másik specializációra, vagy azért bizonyos ideig együtt haladnak az egyes specializációk, hogy vannak az alapok, és akkor igazából még van x idő, amíg tudsz váltani.
Igazából semmi köze nincs egymáshoz ezeknek a korszakoknak, mert mondjuk én klasszikán, nem tudom, tanultam, hogy milyen templomok vannak Görögországban, majd ugye az őskoron, ott a Kárpát-medencei őskor van a fókuszban, és vannak ilyen európai kitekintések például, úgyhogy ilyen BN nem is váltottam, ott még úgy végeztem, mint archeometria klasszika párossal végeztem, és akkor mesteren váltottam őskorra, mert igazából az előző szakdolgozatomban is egy őskoros lelőhelyen csináltam terepbejárás, szóval így adta magát, hogy akkor már legyek papíron is őskoros, de ez alapvetően úgy megy, hogy akkor meg kell csinálnod azokat a tárgyakat, amikről lemaradtál. És akkor te azt vagy be tudod hozni abban a hátralévő időben a végzésig, vagy pedig csúszol, vagy elvégzed azt a mondjuk másodévben, mert nem tudod megcsinálni csúszás nélkül. Hogyha az első év végén jössz rá, akkor ilyen, hát nem kellemesen, de azért teljesíthető az, hogy bepótolod azt a 2 órát, meg azt a... És a proszemináriumon szerintem el is fogadják amúgy, de a főkolikat nem. Hogy azt muszáj bepótolni, és akkor nyilván nem fognak egy embernek órát tartani, hanem szépen meghirdetik, fölveszed, és akkor mások jegyzetéből tanulhat, és akkor, hogyha jól jegyzeteltek a többiek, akkor abszolút megugorható a dolog, ha nem, akkor meg, hát nem tudom, akkor így jártál. Igazából, úgyhogy nem annyira egyszerű ez a váltás, nem is szoktak amúgy sokan így közben, nem inkább, amikor ilyen végeznek, akkor már egyébként több képed van róla, hogy akkor mi micsoda, és akkor mesteren váltasz.
Ami nekem itt eszembe jutott, hogy is mennyire kell érted esetleg a többi területhez, mert gondolom, hogy ha egy régészeti feltárás elindul, akkor nem feltétlen tudod előre, hogy mit találsz. Azért nincs kőbevésve, szerintem,
hát
hogy adott
van...
lelőjön, mi lesz.
Tehát igen, mert nehéz lenne ugye a múzeumoknál dolgozni, hogy jó, akkor nem tudom, a Józsika az középkoros, úgyhogy ő csak középkort áshat, a Julika meg rómás, úgyhogy ő csak az, és akkor az összes többi lelőhelyet senki nem tárja föl, mert hogy így nincs rá ember. De hát vannak ilyen bevezetéstárgyaink, hogy bevezetés az őskorba, de hát itt egy fél év alatt próbálják leadni a 3 éves anyagot, ami egyébként az osztott képzés előtt 6 éves anyag volt, mert ott még, amikor vagy hát nem 6 éves, hanem hogy 5 éves. Mindegy, hogy több, hogy jobban szét volt húzva, mert még a barátom az előző rendszerbe vétett, amikor ez nem volt szétszedve, és náluk csak 2 év után kellett szakirányt választani, ez szerintem sokkal reálisabb, mert azért 2 év alatt már úgy rájössz, hogy mi az, ami tényleg neked való, és akkor utána volt nekik, nem tudom, 6 vagy 7-8 része szétszedve. De hogy nekünk most így, mondjuk a középkor az még ilyen egész oké, mert ott egy ilyen pár száz évet próbálnak elmondani fél év alatt, de az őskornál, amikor igazából a 3 évbe se férünk bele az anyaggal, hogy ez abszolút ilyen lehetetlen, hogy így elkezdjük, nem tudom, a Krisztus előtt sok ezerbe, mondjuk ilyen 6000-től például, és akkor elmegyünk így a rómaiakig gyakorlatilag, mert a keltákkal fejezzük be, hogy azt így nem lehet elmondani fél év alatt, szóval, hogy egy ilyen nagyon minimális és felületes tudásod, az kell, hogy legyen a többiről is, de őszintén szólva, nekem a népvándorláskor, meg a középkor az egy ilyen szürke folt, hogy nyilván ki tudok nyitni egy könyvet, és elolvasni róla azt, ami érdekel, de hogy így most így bármit kérdeznétek tőlem így fejből, akkor így én, nem tudom, kedvesen mosolyognék és pislognék, hogy akkor ugorjunk. Mert hogy így nem. Meg igazából nem is lehet most már szerintem így az egész részt így fejben megtartani, hogy igazából a saját korszakomat se tudnám mondjuk ilyen évszámokkal elmondani, mert annyira sok adat van, hogy ez már így nem működik ilyen lexikálisan. Ez nem tudom, 100 évvel ezelőtt elhiszem, hogy simán ment a nagy régészeknek, hogy így fejből tolták az egész európai régészetet, de most már ez szerintem ilyen lehetetlen, vagy ilyen, nem tudom, valamilyen fokon autistának kell hozzá lenni, hogy megbírd jegyezni ezt a rengeteg információt a fejedben.
Igazából szerintem mi se tudjuk a saját témánk évszámait se pontosan. Mert az, én is ez a, után tudok nézni egyrészt nyilván bármi, tehát valamilyen szintű tudásom van mindenről, meg fogalmam. Meg ez a, kinyitom és megnézem, mi az észem, hát most hadd ne fejből kelljen már mondani.
Igen, közben aztán még egy kérdés eszembe jutott. Egyrészt a szakdolgozatról akarok mindjárt kérdezni, meg a PhD képzésről, hogy a szakdolgozat kapcsán jutott az eszembe, hogy amikor én végeztem a tanári emmet, akkor nálunk muszáj volt pedagógiás témából, tehát hogy vagy a magánál, a neveléstudománynál van pedagógiás témát, vagy a két szakunkon, tehát én töri latin tanárit végeztem, hogy vagy a latinnál, vagy a törinél mondjuk egy pedagógiás témát, és most úgy tudom, hogy az osztatlan tanárin már lehet például törinél egy sima töris szakdolgozatot írni, csak kell bele egy pedagógiás fejezet, hogy nálatok régészeten mennyire kell olyan szakdolgozatot írni, ami mondjuk feltételez valamiféle terepmunkát, vagy azt, hogy bekapcsolódtok valami kutatásba, és hogy arról írtok, vagy hogy kvázi lehet csak elméletből szakdolgozni.
Hát nálunk az a fő elvárás, hogy valami gyakorlati munkát végez közben, ez nem feltétlenül terepmunka, ez lehet mondjuk egy feldolgozás is, hogy kapsz egy ásatásból egy részletanyagot, nem tudom, mondjuk egy háznak az anyagát, vagy egy település részletet, vagy egy temetőt, és akkor amit ott kiástak, csak nem dolgozta föl senki, mert nem értek rá mondjuk, akkor azt szépen feldolgozod, hogy így leírod őket, kiértékeled, rajzolod, digitalizálod, befotózod, és akkor megnézed hozzá a párhuzamokat, a környezetét. Úgyhogy ez így a legbézikebb. Aztán nyilván van, amikor valamihez kapcsolódsz, de mondjuk azért ásatásokat nem csinálnak azért, hogy neked legyen szakdolga anyagod. Nekem ilyen szempontból könnyű dolgom, mert terepbejárást viszont lehet csinálni csak a szakdogához. Ráadásul, amikor jön a A BS-em az még ilyen, nem tudom, hát az olyan volt, hogy egy olyan lelőhely volt, amivel már korábban foglalkozott a témavezetőm, csak aztán nem volt rá projekt, és akkor azt így addig így jegelték, hogy majd amikor legközelebb ilyen témára ad valaki pénzt, akkor azzal megint foglalkoznak, és akkor az kicsit ilyen magánakció volt ilyen szempontból. Viszont amikor a mesteres szakdolgozatomat csináltam, akkor épp volt az ELTE-nek egy projektje. Ez az Iron Age Danube volt, ami a Dunamenti koravaskő lelőhelyeket kutatta, ebben a Magyarországon az ELTE volt benne, meg a Százhalombattai Múzeum, aztán a Magyar Nemzeti Múzeum, és még azt hiszem, hogy volt egy harmadik, de nem jut eszembe, hogy ki, szóval, hogy még azt hiszem, hogy valaki volt talán tőlünk is, és még voltak több ország, voltak Horvátországból is benne, azt hiszem Szlovákiából, Ausztriából talán, hogy ilyen elég nagy projekt volt, és akkor az egyik magyarországi lelőhelynek a terepbejárását dolgoztam föl én a szakdolgom, mert nyilván ott is voltam, meg egy csomó más ilyen terepmunkát csináltam a projekthez kapcsolódóan, de hogy ott ez így tök jól összevágott, ez ilyen win-win volt, mert nem tudom, a projektben én megcsináltam az ilyen időigényes, szöszmötölős feldolgozást. Nekem meg lett egy tök jó szakdolgozat témám, úgyhogy szerintem ez így elég szuper volt. Meg hát jól is néz ki mondjuk egy önéletrajzba, hogy 2 évig egy nemzetközi projektben dolgoztam, még akkor is, hogyha nem tudom, az utolsó geofizikai eszköz tologatóként a Szántóföldön, de hát azért az is nagy tapasztalat, szóval, hogy azért én abszolút örültem, hogy ezt a lehetőséget megadta a témavezetőm, meg hogy bízott bennem annyira, hogy egy ilyen, nem tudom, szívének kedves lelőhelyet odaadott, amit ő már ilyen, nem tudom, 20-30 éve kutat. Úgyhogy az elég jó volt.
És meg azért akartam kérdezni a doktori képzést, hogy arról azt szeretném kérdezni, hogy ott mennyire válik el a tudománykodás és a terepmunka, hogy most pont megint a neveléstudomány jutott eszembe, hogy ott, aki azért ott marad egyetemen, hogy mondjuk lehet, hogy tanárszakot végzett, de hogy kvázi nem fog tanítani közoktatásban, de hogy valahogy mégis a közoktatáshoz igen, kapcsolódóan kutat, hogy így a régészeknél is megvan ez, hogy vagy az íróasztal mögül fog régészkedni, de hogy valójában már úgy terepre nem nagyon jár.
Hát ez szerintem nagyon változó, mert ez attól is függ, hogy hol van épp hely. Mert azért most a többi egyetemen nem tudom, hogy ez hogy néz ki, de az ELTE-n, tehát kb. Állandóan az van, hogy nincs elég pozíció azoknak se, akik egyébként tanítanak, csak nem tanári pozícióba, és mondjuk az utóbbi egy évben 2 olyan ember is elment, aki mondjuk ilyen 40 körül van most, 15 éve az egyetemnek dolgozott mindenféle pár éves projektekben, és akkor most elégelték meg azt, hogy nem bírtak kapni egy fix pozíciót, mert szerintem érthető, hogy arra vártak, hogy ne 2 éves szerződésekkel szúrják ki a szemüket. Szóval így néha vannak ilyen szerencsések, akik mondjuk pont jókor végeznek, és pont akkor megy valaki nyugdíjba, és akkor pont kapnak egy ilyen fixebb pozit, és akkor ott tudnak nemünk az egyetemen tanítani. Igazából én, nekem így ez volt ez a nagy ilyen idám, még az életem elején, hogy jó, hát én majd, meg volt ilyen 10 éves tervem, 3 év BE, 3 év MA Erasmusszal, a Sorbonne-ra, gondoltam, hogy megtanulok franciául, nem, de hogy ez egy ilyen tök nagy ilyen álom volt, és akkor utána 4 év doktori, aztán nem tudom, tanársegér leszek, meg tanár, meg minden, és az egyetlen az szépen is szerte fosztott, hogy ez igazából ilyen olyan csillag együttállás kell, ami így vagy összejön, vagy nem, de hogy itt igazából nem elég az, hogy te tanulsz és dolgozol, és jól csinálod azt, amit csinálsz, hanem annyi szerencse faktor van benne, hogy ez ilyen nagyon lutri. Úgyhogy azért sokan a doktori képzés után múzeumoknál dolgoznak, hogy már eleve úgy csinálják a doktorit, hogy mellette dolgoznak. Ugye az ösztöndíjasoknál kb. Ilyen kérdés, hogy akkor velük mi lesz, de ezt sokszor ők se tudják, hogy van, amikor inkább elmennek a végén szülni, mert hogy abban a korban vannak, meg van a férjük, és igazából adott hozzá minden, és akkor utána vagy szakmában maradnak, vagy nem, mert olyan is van, aki befejezze a doktorit, és akkor elmegy más csinálni.
Hát ez az úttörül is.
Igen, épp ezt akartam, hogy ez nálunk is ugyanúgy megvan, hogy
a pályahagyás viszonylag gyakori lett az utóbbi időben.
térjünk a következő témára, hogy mi is ez az archeometria, remélem jól ejtem, hogyha már így beszéltél róla, és bevallom, hogy nekem bűzön sincs róla, úgyhogy...
Igen, ezt olvastam a blogodnál, hogy van a kis bemutatkozó rész, és hogy nekem nagyon tett az archeometria, mert tök jól hangzik, meg a szakdoga témád is tök jól hangzik, de haván gőzöm sincs, hogy mi van mögötte. És nyilván lehet Google-be keresni, de úgy voltam vele, hogy inkább megkérdezem.
Tehát az archeometria az igazából a régészeti módszert annak így a mindenféle módszert, hogy onnantól kezdve, hogy a, nem tudom, van ez a stratigráf, amikor kibontunk például egy gödöt, akkor az nem az van, hogy fogod és így kilapátolunk mindent, hanem először felesbe bontjuk, és akkor, hogyha azt ilyen több rétegbe temetődött be, akkor az látszik a metszett fal, vagy más színű a föld konkrétan. Szóval, hogy ilyen alapoktól kezdve, ami minden régésznek kell, mert enélkül az ásatáson nem fogod tudni lerajzolni se egy gödörnek a metszetét. Mindentől kezdve mindenféle természettudományos vizsgálaton át, igazából bármi, ami nem a bölcsész régészet. Ugye ez a, itt van a tényleg az ilyen is informatikus kitekintők a térinformatikába, de tanultam például statisztikán az R programot is, így magamba tanultam SQL programozást ilyen nagyon picikét, meg nem tudom, azért így geofizikai eszközöket is használtam, meg ilyen nagyon minimális szinten értékeltem azt, amit a geofizikusok kihoztak végeredménynek, mert az is benne volt a szakdolgozatomban, de légifotózás, a terepbejárásnak a módszertana is abszolút ide tartozik, hogy igazából minden, ami módszertan, vagy bármilyen vizsgálat, ami, de mondjuk az archeozológia is ide tartozik, amikor az állatcsontokat vizsgálják, vagy az embercsontoknak a vizsgálata, vagy bármi, ami nem arról szól, hogy ránézel egy kerámiára, és akkor a díszítése szerinted az középső bronzkor, az igazából archeometria.
De jutott eszem, hogy igazából akkor ez az érdekes része a régészetnek, vagy az izgalmas. Hogy pedig
ez nem mindenki gondolja. De igen, szerintem igen.
De a legsokszínű. Igen. De ahogy mondod, igazából benne van, valamennyire benne van azért a bölcsészet része is, viszont benne van programozás, és egy csomó olyan dolog, hogy az ember nem is gondolna, hogy egyrészt bölcsészkaron bárki tanul, másrészt, hogy még régésznek szüksége lehet ilyenekre.
Ezeket de mondjuk...
Tök izgalmas dolog.
Igen, mondjuk ez elég ilyen megosztó is egyébként a hallgatók között, mert nagyon sokan utálták az archeometriás tárgyakat, mert azt mondták, hogy hát ők bölcsészkarra jöttek, és nem akarnak, nem tudom, kémiai folyamatokról semmilyen szinten hallani. Mondjuk nekem ezek tetszettek, majd nekem pont sokkal jobban tetszettek ezek az ilyen megfoghatóbb, ilyen folyamatok, ilyen kis good practice-ek, hogy akkor mit hogyan érdemes, meg hogyan lehet, meg hogyan kell csinálni, mint az, hogy már azért a BL képzésen az ilyen korszakos dolgok, azok az olyan ilyen lexikálisok, hogy te, mintha egy kicsit hívnál egy könyvet, és akkor igen, ez a kultúra, ettől eddig volt, itt és itt, ilyen volt a kerámiáknak a díszítése, olyan a formája, és akkor így ez így megy tovább, és ez nem tudom, én nagyon szenvedtem ezektől, hogy őszinteljek, mert nagyon nem vagyok ez a leülök és beseggel a malkat, hogyha nincsen bármilyen logikai összekötés, akkor egy abszolút nem, vagy nem tudom, lehet, hogy be tudom seggelni 3 napra, de hogy egy héttel később egy szóra se emlékszek, az tök biztos, és akkor a mesterképzésen ott már ilyen tematikákba dolgozzuk fel az anyagot, ami volt mondjuk ilyen háború régészete, akkor ilyen csataterekről is volt szó, de mondjuk archeometrián például akkor volt bioszociális régészet, ami egy ilyen tök érdekes dolog, hogy ott azt, egyrészt ilyen, meg volt társadalom régészetünk őskoron, az is baromi izgalmas volt, hogy a társadalmak hogyan változtak több ezer éven át, és akkor milyen felépítéseik voltak, hogy szerintem ezek sokkal érdekesebb témák, nyilván valamilyen szinten ez kell az, hogy legyen róla fogalmunk, hogy X kultúra az legalább így körülbelül mikor volt és hol, szóval nyilván ennek megvan a létjogosultsága, csak nekem ez egy ilyen nagyon nehéz dolog volt, hogy ezeken így átrágjam magamat.
Ez így végképp tök érdekes. Tehát, hogy, nem tudom, tehát nekem így úgy, hogy bölcsész karom van, és ugye, hogy ezzel az úgy történelmrégészetnek hívták, vagy hívják még lehet, hogy más helyeken, hogy nekem ez így egy teljesen más prekoncepcióm lenne egy régészetről. A régészetképzésről egyértelműen. És ezek mellett az, hogy ez mennyiben más, mint amit például mi tanulunk Törin, mert látom a kapcsolódási pontokat, mert nyilván mi is tanulunk egy csomó olyan dolgot, amit ti. Nyilván egy csomó olyan dolog van, amit mi igazából a régészektől Ctrl-C, Ctrl-V átveszünk, és megtanulunk egyes szakokon, vagy egyes órákon.
Igen, mondjuk nekem pont az jutott eszembe, hogy nálunk ugye Törin kötelező volt a régészet alapozóra, igen. És hogy
bevezetés a régészetbe.
Igen, bevezetés a régészetbe, és hogy pont ilyenekről nem volt szó. Tehát azt mondta, hogy ez a nagyon klasszikus bölcsészrégész, hogy a különböző korszakok, meg hogy mi a jellemző, és hogy szerintem pedig pont ez az érdekesebb része, hogy ez a törés is láthatná, hogy miben más a régész szakma, mint a történész. Mert ugye a bevezetés a régészet kurzus alapján egyébként azt mondtam volna, hogy a régész egy fancy történész, aki terepmunkát is végez, de hogy nem láttam nagyon a különbséget. Ezek után, meg amiket így meséltél, most már látom, hogy nem.
Igen, még a bevezetés a régészetre nekem a kedvenc sztorim, hogy én úgy végeztem el azt az órát, hogy előző este megnéztem az Egyszer volt az ember első 4 epizódját. És bementem és 3-as vizsgát írtam. Tehát, hogy ez azért sok mindent elmond arról, hogy a történet, hogy ez a bevezetés a régészetben alatt a történészek mit tanulnak. Ez a jó formán akkor semmit. Aminek köze van a szakmához.
Igen, ez nekem is kötelező óra volt, ne kérdezzétek, hogy miért. Ez így. Mert az elsőre sikerült megbuknom rajta, mert ott így volt, nem tudom, hát nem volt rá semmi időm, és nyilván nem tudtam bejárni az órára se. Mert nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de hogy nekünk BN ilyen észmeretlen sok óránk volt. Ráadásul, amikor elsős voltam, akkor az egyik felsőbb éves srác azt mondta, hogy gyerekek, 42 kerít első fél évben tök jó lesz, és hát milyen naivan elhittük, hogy hát ha ő azt mondja, akkor biztos. Úgyhogy az első fél évben 42-ből 25 keritet csináltam meg a végén, mert hogy ilyen 17 vizsgám volt az UV-ket nem számolva, és akkor így fogtam a fejemet így, ráadásul gyakorlatilag rövidebb. Időszak egy-két héttel körülbelül a karácsony miatt, és így teljesen ki voltam.
Igen, mondjuk én erre
úgy, utána az alattam lévőknél, ott csináltam egy ilyen kis half-tut a gólyáknak, hogy gyerekek, mit ne csináljatok, melyik tárgyat kinél vegyétek fel. Hát igen, ez volt a leghangsúlyosabb, hogy nem vegyek fel 30-nál több kreditet első fél év, és akkor utána úgy is már látják, hogy ki mit bír, mert volt olyan évfolyamtársam, aki két szakot csinált párhuzamosan, és simán megcsinált 54 kreditet egy fél évben. És így néztem, hogy Jézusom, de hogy ő meg tudta ezt csinálni, szóval ez nem egy ilyen mindenki számára lehetetlen dolog, csak nem túl reális, hogy az első fél évetben kapásból majdnem a másfélszeresét teljesíteni annak, ami egyébként el van várva, ilyen szép magyarul mondva.
Igen. Szóval ezek azért nehéz dolgok.
Túlva volt.
Aki végzett egyetemet, szerintem azt tudja, hogy ezek a kredit felvétel és egyébek, ezek mennyire neccesek tudnak lenni.
Igen, meg hogy tudja, hogy mire lehet számítani, mert én nekem egyetemen kellett megtanulni egyetlen tanulni, mert előtte így nem tudom, ott voltam órán, tézi előtt elolvastam kétszer, és akkor olyan 4-esnél rosszabbat ritkán kaptam, hogyha készültem, akkor 5-ös, ha nem, akkor 3-as körülbelül, így néztek ki a jegyeim minden tárgyból, szóval hogy az, hogy így nem elég az, hogy egyszer elolvasom, mert egyébként volt, amikor elég volt, szóval azok elég büszke voltam, amikor egyszer olvastam el, és 3-as kaptam, az ilyen nagy dicsőség volt, de hogy ezért egyetemen annyira más, hogy ott tényleg olyan ilyen több száz oldalnyi cuccot kellett fél évente megtanulni. Volt olyan vizsgám, amire ilyen 80 oldalas gépelt jegyzet volt. Sima sor közel, meg 12-es betűméret, és azt így, mire elolvasom, vagy nem tudom, nagyon lassan olvasok egyébként, oda is akarok figyelni, és azért nekem 4 nap volt, mire ezt elolvastam körülbelül, és akkor, hogy abból mire emlékszek, az már egy tök másik történet.
Igen, hogy nekem a mit bemart, hogy ugye az érettségire mondtuk, hogy úgy ilyen nehéz, és aztán jöttek az érettségizők, hogy jaj, hát, és így az, ha egy vizsgára többet tanulok, mint az egész érettségire fogsz. És ez
ja, mondjuk én pont nem izgultam mondjuk én nem izgultam az érettségitől, mert tudtam, hogy az ilyen semmi, szóval, hogy ez nem, nem teljesen igaz, de azért az egyetemen nagyon megszorultam tényleg így első fél évben, hogy nem tudom, hogy tényleg be kell járni, muszáj nekem jegyzetelni, mert a többiekéből nem tudok tanulni, mert nem tudom, vagy trógerű jegyzeteltek, vagy nem jegyzeltek úgy, csak hogy nekik elég, amit leírtak, nekem meg nem, mert nem hallottam a többit. és akkor így átestem a ló másik felére, és akkor meg ilyen évfolyamok tanultak a jegyzeteimből egy-egy tárgyról, hogy volt, amikor már mesterem voltam végzős, és akkor láttam ilyen BA-sokat futkozni a BA-s jegyzeteimmel vizsgai időszakban, és így néztem, hogy így, hát így jó, végül is, most nem tudom, igazából nem irigy, vagy nem voltam ilyen fukasz, vagy általában, hogyha volt, akkor odaadtam másnak, mert most nekem attól nem lesz rosszabb, hogyha ő is abból tanul. De azért az ilyen vicces volt, hogy nem tudom, még ilyen 4 évvel később is forgalomba voltak a jegyzetek, és akkor így átmentek emberek belőle.
Hát, ha ugye nem változik, akkor mi is volt, hogy korábbit használtunk szerintem.
Ja, majd mi is adtuk tovább a miénket. Legalábbis latinon ez bevett gyakorlat volt, hogy mindenki bedobta a közösbe, ami van, és akkor
én nem, lesz. Mert nem tudok olvashatóan írni. Én tudom, mit írtam le, mások nem tudják. Az érzeteimmel senki, meg én pont úgy érzetek, amit mondtam, hogy én egy kis röviden pár gondolatot fölírok, és nekem az elég. Nyilván, ha nem vagy benne az órán, akkor sokra nem mész vele, mert nem. Meg hát, aki nem tud ilyenből tanulni, annak ez nem jó. Hát ez... De hát ez nálunk is ment, hogy kinek a jegyzetét kell elkérni, meg a kinek a jegyzete forog közkincsként. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy hát ez egyetemnek azért ez egy...
Szépsége.
Szépsége, igen. Akkor aztán térjünk rá a gyakorlati munkára. És ide, ugye felírtam ezt, miért hasznosak a régészek, és ide sztereotípia jutott eszembe. Az egyik már elhangzott, arra jó, hogy az autópálya építés ne haladjon sem erre, mert ugye folyamatosan ott ásnak. Ez szerintem, főleg amikor az autópályákat építették a 2000-es évek közepén, ez egy tipikus toposz volt, hogy azért nem épül az autópálya, mert a régészek ásnak, nem azért, mert nem dolgoznak a munkások. Egy másik ilyen, ami azt mondtad, hogy mindenki ugye, ha régészet, akkor Indiana Jones. Indiana Jones meg marhára nem régész. De hogy ott van ez a másik, hogy akkor kalandozik az ember a világba, kígyókkal viaskodik, meg a mumiák elől menekül, meg gördülő kövek, meg hasonlók, hogy egyik se igaz. Viszont akkor mi csinál egy régész? Vagy miért hasznos egy régész munkája?
Tehát összedolgálhatok ezekre a sztereotípiákra, vagy mondjam egyből, hogy miért vagyunk valójában
ahogy hasznosak? Ahogy szeretnéd.
Jó, hát azért nem tudom, hogy a 2000-es években hogy néztek ki az autópályák, mert akkor durván novadás voltam, szóval nem volt ilyen nagy rálátásom, hogy a régészek miatt nem épülnek-e vagy sem. De azért ezt a mai napig így, meg hát nekem végülis az a munkám most, a nagy beruházásokat megelőző régészeti dokumentációt csinálunk, szóval, hogy mi mondjuk meg, vagy mi ajánljuk, hogy milyen régészeti munka kell a beruházásokra, pedig autópályánál is. És igazából a régészek azok per pillanat nagyon meg vannak kötve, hogy egyrészt annyira olcsón dolgoznak, hogy most olcsóbban dolgozunk, mint 10 évvel ezelőtt, miközben az infláció az így megy föl, az építési anyagok ára így megy föl, a munkások ára is így megy föl, meg a fizetése egyébként, hogy van, hogy a munkások, akik, vagy a bácsik, akik ott lapátolnak szorgosan egész nap, jobban keresnek, mint a régészek, ez is előfordul. És hogy a régésznek van egy ilyen időkorlátja, hogy te max. 30 napig áshatsz egy helyen alapvetően, szóval, hogy oké, hogy ilyen részletenként veszik át az autópályát, de hogy te ott nem szöszölhetsz 3 négyzetméteren 3 hónapig, és egyébként a munkámnál ott az egy része ennek a dokumentációnak, hogy a műszaki terveket én elolvasom, és abból leírom, hogy abból mi az, ami érintheti a rész, mondjuk milyen mélye lesz az alapozása, az érinthet a lelőhelyet, hogyha ott van lelőhely, mert van, hogy tudjuk, hogy milyen mélyen van egy lelőhely, mert már ástak rajta korábban, és akkor, hogyha mondjuk az 2 méter mélyen kezdődött csak, de mondjuk ők csak 1 métert mennek le, akkor ott igazából nem kell semmit csinálni. Szóval, hogy látom ezeket, mondjuk mikor készült el egy ilyen műszaki leírás, és akkor van, hogy ilyen 2017-ben elkészült műszaki leírásokat így elküldenek, és akkor ott így jajonganak, hogy jaj, de nagyon sürgősen kéne a dokumentáció, mert hát már be akarják adni az építési engedélyt, és így ember 4 évig ültél a műszaki leíráson. Most nem az a 2 hét fog számítani, amíg én megírom ezt a doksit neked. Érted, hogy ez ennyit arról, hogy a régészek miatt nem épülnek a dolgok, mert a régészeknek így muszáj tempósan csinálniuk, ami egyébként elég stresszes is szerintem, mert így nem tudom, most nem azt mondom, hogy itt így évekig üljünk pár négyzetméteren, de hogy azért az ember tudjon már normális tempóba dolgozni. És egyébként vannak olyan beruházók, akik abszolút ilyen partnerként tudnak működni. Voltam olyan ásatáson, ahol ausztrálok építettek egy gyárat, és volt ott egy kelt a temető, amit azért így vannak ilyen szép nagy vaskardok, kések, ollók, stb., amiket nem lehet úgy kibontani, hogy így ráküldöd a, nem tudom, Józsi bácsit, és akkor kikapja 5 perc alatt, ez nem úgy néz ki. És ott tök jól meg volt beszélve, hogy így mindig elmondta a beruházó, hogy ő hol akarja folytatni az építkezést, és akkor azt tárták fel a régészek, és akkor egymás mellett így párhuzamosan ment a kettő. Szóval, hogy nem állt az építkezés, vagy nem tudom, hogy az első területet fel kellett tárni a régészeknek, de onnantól kezdve a terület kész volt. Utána meg fokozatosan tudott haladni mindenki, és akkor a beruházó boldog volt, mert haladt az építkezés, a régészek boldogok voltak, mert tudtak normálisan ásni, és szerintem ez így abszolút egy jó megoldás, és így lehet csinálni. Ez a más kérdés, hogy ki mennyire akar, de ez meg tökre emberfüggő. Szóval, hogy most ez nem úgy néz ki, hogy jaj, csúnya régészek, vagy jaj, csúnya beruházók, hanem igazából tök változó, mert a régészek között is nyilván van egy-két olyan ember, akikre jogosan mondják ezt, meg a beruházók között is, szóval, hogy azért ez egy ilyen kétoldalú érme, mint minden más valójában. Szóval, hogy azért ez szerintem nem igaz általában, hogy a régészek miatt nem épülnek az autópályák. A másik meg, hogy így Indiana Jones, azért ebből így hamar lehet szerintem így. Ez nem túl reális, de egyébként sokszor pont az Indiana Jones miatt nem tudják az emberek, hogy mit csinálnak a régészekben, mint hogy a külföldi régészek se Indiana Jones-kodnak, és ez nem csak egyiptológusok vannak a világban, ahol nem tudom, evidens, hogy bumiákat találnak, és ott a piramisok mellett ásnak, szóval ez az én személyes reakcióm ezekre a csodás sztereotípiákra, de egyébként a régészek végül is két fő dolgot csinálnak, nyilván van a tudományos munka, amit viszonylag kevés helyen lehet csinálni, mert igazából lehet egyetemen ilyenekkel foglalkozni, meg egyetemi tanárként, vagy munkatársként, vagy kutatócsoporttagként, és akkor van kb. Az XMTA-nak a kutatóintézete, ami most már nem ahhoz tartozik, de mindenki úgy hívja, mert most bölcsészettudományi kutatóközpont, ez így önmagában szerintem senkinek nem mond semmit, hogy kb. Ezen a, nem tudom, kettő helyen, vagy nyilván több egyetem van, szóval itt több helyen, de hogy ez a két ilyen út van, ahol te tudományos munkát, olyan nem tudom, fizetett tudományos munkát csinálhatsz, és akkor nem tudom, van pár ember, aki az örökségvédelemben dolgozik, mint végül is én is. Most ez a várkapitányság, ez a épp ilyen aktuális neve az ilyen örökségvédelemi főszervnek, de ezt ilyen 2-3 évente átnevezik és átszervezik, úgyhogy ez ilyen tök változó. Akkor elkezdtem az egyetemet, akkor ez még Foster központ volt, mire végeztem a BN, akkor már budavári volt, és mire elkezdtem dolgozni, akkor már várkapitányság, és lehet, hogy januártól meg Nemzeti Múzeum leszünk, szóval, hogy úgy, hogy igazából nem váltok munkahelyet gyakorlatilag, csak így átnevezik azt, ahol dolgozok. Úgyhogy ez van, meg vannak a megyei hatóságok, ahol ott is dolgoznak régészek, és akkor ők adják ki a talán az ásatási, de igazából ez a részekem elég ilyen szürke volt, mert senkit nem ismerek, aki ott dolgozik, és nincs olyan tapasztalat, és ilyen vannak a múzeumi régészek, akik meg egyrészt ugye a területi gyűjteménnyel foglalkoznak, kiállításokat szerveznek, programokat szerveznek, tárlatvezetéseket, sok helyen csinálnak mondjuk ilyen kis gyerektáborokat, ami ilyen napközis tábor, ezek szerintem tök jók, meg hát nyilván a hozzájuk tartozó ásatásokat csinálják, amikor mondjuk építenek valamit, és előkerül valami. A nagy beruházásoknál kötelező a megfigyelés, amikor szedik le a földnek a legfelső rétegét, akkor ott kell állni egy régésznek és nézni. Mert hogyha van ott bármi jelenség, akkor az ott ki fog rajzolódni, mert más színű lesz a föld egy gödörnek a helyén, mint ami körülötte van, mert az altalaj való beásás. Amikor az altalaj sárga volt, abba ástak egy gödröt 2000 évvel ezelőtt, és abban ilyen barna betöltés került a humuszból, és annak a mai napig barna színe a sárgához képes például, és akkor az ugye látszik, hogyha így elvágják a földet, hogy mellette sárga, és ott egy foltba barna, Úgyhogy és akkor ott nyilván fel is tárják azt, amit ilyenkor megtalálnak, hogy végül is ezek a fő feladataik, igazából amit dolgoznak a régészek Magyarországon.
Igen, érdekes, hogy ez eset viszont az teszem, hogy a régész, a múzeumi régész, és kvázi az idézőjeles történész múzeológus nem válik el akkor nagyon különösen, mert jó, persze nyilván a régésznek van terepmunkája, viszont a tárlatvezetés, tárlatszervezés hasonló része, meg esetleg az a része, amit bent a múzeumban kell végezni, az nagy részt összekapcsolódik, vagy hát...
Igen.
Az rokon szakma.
Meg hát azért a jó múzeumban olyan, ott csak ilyen ásatáson dolgoztam, úgyhogy a benti dolgokat nem nagyon tudom, de azért ott föl is kell ugye dolgozni az ásatásokat is, az is rengeteg papírmunka, még az összes ugye ásatási naplót kell vezetni, hogy melyik nap, mit haladtatok a munkával, hol mi került elő, és akkor ott megírod terepen kézzel, és akkor télen meg begépeled, vagy amikor van rá időt begépeled, vagy esténként begépeled, ahogy sokan csinálják, mert azért vannak olyan régészek, akik tényleg ilyen kimennek január 2-án ásni, és akkor december 23-án bejönnek. És hogy ők mikor csinálják meg ezt a feldolgozást, őszintén szóval fogalmam sincs. De amikor kint vagy napi 8 órát terepen, az annyira fárasztó fizikailag, hogy nem tudom, hogy ma is kint voltam terepbe járni, és így aggódtam, és így mennyire leszek szalonképes, mire beszélgetünk, mert pénteken nem szó, mert a péntek az nálunk ilyen rövidebb nap. És akkor ugye gondoltam, hogy hát a pénteki nap az tök jó lesz erre, mert akkor úgyis vagy itthon vagyok, vagy az irodában, de hogy 2:30-kor végzek, és akkor Hawaii Dizsi, ehhez képest ilyen 4:45-kor estem haza, 5-kor kezdtük a beszélgetést, szóval, hogy én nem tudom, kicsit ilyen mosotronynak érzem magam per pill, de hogy ezek után még van, aki otthon leül, és akkor szellemi munkát végez, de hogy ő ezt hogy csinálja, azt én nem tudom elképzelni se. Mert én vagy szellemi munkát végzek, és akkor azzal tök jól haladok napi 6-8 órába, vagy kim vagyok terepen, de utána tőlem aztán senki semmit ne várjon el, mert nem tudom, hogy annyira, hogy kim vagy, fúj a szél, hideg van, vagy meleg van, akkor ott koordináld a munkát, mert nem tudom, pont valamelyik este azt beszélgettük a barátom, hogy igazából milyen sokféle munkát sem, mondjuk egy ásatás vezető. Az összes logisztikát ő csinálja, hogy akkor nem tudom, legyen toj-toj-vécé, meg elég lapát, meg konténer, meg hogy akkor hány munkás kell, akkor azok a munkások mit bontsanak ki, hogyha több jelenség van, akkor azokat a technikusok melyikeket rajzolják, mit fotózzanak, akkor ő írja le, hogy ott mi van, hogy milyen a betöltés, mi került elő, milyen korú, közben írjon naplót, közben nem tudom, csináljon megbeszélést a beruházóval, hogy akkor mi hogy haladt tovább, és akkor még e fölött vannak ezek a papírmunkák, hogy neked dokumentációt kell csinálni, meg jelentéseket, hogy mi került elő, szóval, hogy szerintem egy ilyen irgalmatlan, amit így néhány kolléga meg tud csinálni, és megcsinálják, szóval, hogy minden tiszteletem az övék, de hogy az ilyen nagyon brutális tud lenni egyébként, és ez is múzeumi régész, aki ilyet csinál.
És hogy ez igazából nem látszódik, tehát amit most így elmondtál, hogy szerintem az átlag embernek, főleg ha lát egy ásatást, akkor annyit lehet, hogy ott van valaki, aki így kiadja a feladatokat, meg hogy így intézkedik, de hogy vagy ez a rengeteg
mögött... sepregeti a kis valamit, amit talált, és ez a kettő, ez is egy tipikus kép a régészről.
És hogy azt gondolják, hogy ennyi volt, hogy ő mondjuk kint volt nem tudom x órát aznap, és hogy ezzel neki vége a munkájának, és ez valahol annyira szomorú, hogy nem látják, hogy ez sokkal több meló van e mögött, mint ami látszódik.
Igen, ez egyébként tényleg érdekes, hogy ez a fajta irodai része, ez egyáltalán nem látszódik az átlagember számára. Hogy ezeket kategorizálni kell, hogy fel kell dolgozni, hogy mit találtak, hol találtak, az miért jó, miért nem, mi új benne, vagy bármi. És szerintem egyébként a terepmunka jelentős része se látszik. Tehát, hogyha már itt ugye emlegetted, hogy ugye ki kell menni a hidegbe is, de a nagyon melegbe is, és hogy a régészet ez alapvetően szerintem nincs ideális idő.
Mert... Hát a tavasz meg az ősz, amikor épp nem esik.
Igen, de hogy egyébként nagyon ideális időjárás nincs, és hogy de nektek dolgozni kell, gondolom, akkor is, ha mondjuk szakad az eső. Mert hát nyilván, hogy volt az időhatárok.
vannak esőnapok, azt nem szokták beleszámítani ebben, meg amikor hőségriadó van, az se, hogy igazából ez a két ilyen kibúvó van. Meg van egy ilyen szabály, hogyha 5 fok alatt van a hőmérséklet, akkor muszáj sátrat, fűtött sátrat adni a régészek fölé. Ezt általában úgy szokták csinálni, hogy egy ilyen pont 5 foknyira befűtenek egy ilyen sörsátrat körülbelül, és akkor ott az 5 fokban akkor dolgozhatsz. De hát így gondolatjátok, hogy mennyire lehet mondjuk magát a földet bontani 5 fokban, hogy ott nem csak a régész küzd, hanem a lapátos bácsi is, mert így nem megy bele a földbe az ásó, meg a lapát, hogy...
Ott teszem, hogy és akkor... a levegőhőfokról beszélünk, tehát a talaj igen. Nem annyi.
Hát nem, hát a talaj nem fűtött fel.
Nem 0-24-ben megy ott a fűtés, hogy legalább a talaj felső rétegét egy picit megmelegítse, hanem hogy nyilván dolgoztok mondjuk 8 órát, akkor abban 8 órában fölfűtik a kis sátrat, hazamész, leállítjátok a fűtést, és aztán másnap visszamentek, és lehető mínusz 3 fokos az egész történet.
Igen.
Hát, ez kemény de... lehet.
Hát terepbejáráson is van olyan, hát tavaly még december 10-valahányadikán én terepet jártam, meg január 2. hetében is. Pont egy autópályát jártunk, vagy hát egy, igen, egy autópályát jártunk. Majd egyszer megépül, bár már vagy 3 verzióban be lett járva, szóval majd egyszer kitalálják, hogy ténylegesen hol fog menni. Szóval ott is, amikor így meg van fagyva a föld, és nem tudod fölvenni a kerelmét, mert oda van fagyva a földhöz. És akkor nem tudom, hogy rugdosod a bakancsoddal, hogy föl tud venni, és nem meg tudjátok mosni, és lássátok, hogy ez ott milyen korú lelőhely van. Ugye nem elég az, hogy nyomok rá egy pöttyöt, hogy itt van lett, vagy ha nem tudjuk, hogy milyen korú, akkor az tök nagy információveszteség, de terepe már nem tudod meghatározni, mert tök koszos. Nem látod se a színét rendesen, se az, hogy van-e rajta bármilyen díszítés, ami így árulkodhat arról, hogy milyen korú. Szóval azért mondjuk terepet járni se annyira szuper 0 fokban, mert ott ugye senki nem rak fölénk sátrat, amit így viszünk a fejünk fölött, mert hát ez nem is egy reális elvárás, de hogy ez tényleg ilyen egész éves szezon van nekünk, sajnos, már így nyilván nem ideális.
Hát igen, szóval ezek a nehézségei és a szépségei az aktív régészetnek, amikor kint vagytok terepen.
Hát igen, amikor jöttem, akkor egyébként mondt, hogy nekem ilyen szempontból tök ideális a munkahelyem, mert nekünk van benti munkánk is, meg kinti is, és azért általában ilyen heti egy-két napnál többet nem vagyunk kint, szóval, hogy azért nem rokkanunk bele a terep munkába. Jó, van, amikor elmegyünk autópályát járni 3 hétre, és akkor tényleg végig kint vagyunk, de azért ez mondjuk ilyen max évente egy-két alkalommal van. És azért nekem ez tökre tetszik, mert igazából nem tudnék ilyen csak benti régész lenni, mert halálra vonnám magam, viszont fizikailag nem bírom azt, hogy csak kinti régész legyek, mert az meg annyira be lehet rokkanni fizikailag, hogy valami eszméletlen. Szóval, hogy ez nekem egyébként ilyen nagyon kényelmes, hogy így ezt is csinálom, azt is csinálom, akkor egyiket sem unom, nem tudom, nem megyek tőle tönkre, és akkor ez így tök jó, de azért sokan nem mennyire szerencsések.
Ha már szóba került ugye, hogy szakválasztásnál, hogy ez a se nem humán, se nem reál, hát akkor ez is kicsit ilyen, hogy hosszú távon, hogy csak egyiket csinálni, úgy nem annyira élvezni, viszont a kettő együtt ilyen kis vegyesbe, az meg egyébként izgalmas. És egyébként valami személyes élmény, így, ami a régészethez kötődik, ami neked nagyon megmaradt és pozitív, hogy ásatáshoz kötődő ilyen, valami nem tudom, kedvenc lelet, vagy bármi, amiben részt vettél.
Igazából elég ilyen más is voltam, mert kb. Csak tök jó ásatásokon voltam, úgy kb. Egy kivételével, mindig így nagyon így sikerült belenyúlnom abba, hogy így ilyen tök jó fejemberekkel legyek, meg tök szuper helyen. Igazából kettő ilyen, nem több kedvencem volt, vagy kettő volt ilyen menőbb, abból az egyik az volt, amikor másodéves voltam, és az első év után csak 2 hetet voltam ásni, mert tök más nyári munkám volt, és nem tudtam többet így elszabadulni. És akkor ott 2 hétig én csak lapátoltam, meg ilyen köveket vakargattam ilyen kis bradásra, amit kb. A festők használnak így a simításra. És akkor hát nagyon ki voltam égve, és így néztem, hogy hát így ez a régészet, akarom én ezt, hát nem tudom, teljesen tönkre voltam melve, minden kedvem elment tőle. És akkor, amikor a második évnek a vége felé volt, hogy ilyen tavasszal volt, akkor így SOS-be kerestek kb. Ilyen bárkit, pont erre az ausztrál beruházós kelt a temető ásatásra, és akkor tényleg úgy voltak vele, hogy így akárki jön, betanítják, nem baj, ha lassú, addig is halad a munka. És akkor ott volt pár ilyen, volt 3 próbanap, és akkor utána mondták azt, hogy akkor mehet többet is, vagy sem. De igazából kb. Mindenki mehetett többet, mert ha nem voltál teljesen borzasztóan rossz, akkor igazából azt mondták, hogy jó, maradj. És akkor ott volt, hogy pont a második ilyen próbanapon volt, és emlékszem, hogy egy ilyen borzasztó rossz, ilyen hamvasztásos sírt ástam, amiben ilyen ekkora csontdarabkák voltak, ekkora távokra egymástól, és így nagyon nem haladtam, nagyon sziszi-fuszi volt, nem láttam semmi értelmet, és nagyon rosszul éreztem magam, és akkor egyszer csak így szólt az ásatás vezető, hogy hát így ízli a markoló belekapott egy koponyába, és akkor gyorsan ki kéne bontani azt a sírt. És akkor így átvittek oda engem, és akkor így mondjuk, és így egyszer csak így nézem, hogy jó, hát ilyen vasszerű színe van a földnek, és akkor így tökre így belelkesültem, és egy ilyen ekkora kelt a kard volt bent, jó, hát ilyen korrodálódva, de hogy ez így egybe, meg egy ilyen pajzs dudor, amit azt hiszem Umbó a hivatalos neve, és akkor az egy ilyen tök menő volt, hogy a második napon egy kelt a vaskardot ott kiások ilyen kis tojáshéjjal a seggemen másodévesként, mert hát nyilván azokba a sírokba tették a kisebbeket, amiben nem vártak semmi extrát, és akkor az ilyen menőbb sírokat azok bontották, akiknek volt nem tudom 10 éves tapasztalata, és kibontották fél nap alatt olyan szépen, hogy így tényleg ilyen nagyon szépen meg tudták csinálni, és akkor nyilván érthető egyébként, hogy miért nem ezekben a sírokba teszik a tök kezdőket, de ez egy ilyen tök nagy élmény volt, és akkor utána mondták, hogy jó, hát akkor most már így a harmadik napnak nem számít az eredménye, mert hogyha ezt ki tudtam bontani, akkor végül is így maradhatok. Úgyhogy ez ilyen nagyon jó volt. Meg Erdélyben voltam egy ásatáson, ez is azután volt nem sokkal. Ott egy ottani részkori kultúrának egy ilyen házát bontottuk, és ott nem tudom, olyan durva volt, hogy ez egy ilyen tanásatás volt. Egy ilyen tök pici szelvényben dolgoztunk, tök kevesen voltunk, vagy az egésznek ott a hangulat volt annyira jó, hogy ilyen mindenki nagyon kedves volt, tök cuki szállásunk volt, ott akkor a helyi bácsi meg a néni főzött ránk, és akkor ilyen tök ilyen, nem tudom, reggel 8-tól dolgoztunk ebédig, akkor ott egy órára visszamentünk a szállásra, és akkor utána mentünk vissza dolgozni, és ott olyan gyönyörű szép leletek voltak, hogy én így pislogtam, és ott annyira pozitívan álltak ott hozzánk, ott még mindig tök tapasztalatlannak számítottam, de ott tényleg ilyen birka türelemmel mutogatták, hogy akkor így kell rajzolni, meg így mérjük be, és ez tényleg nehéz terep volt, mert tényleg így egymás hegyén hátán voltak a kerámiák, hogy volt konkrétan egy olyan rész, ahol egy ilyen egyszer egy méteres szakaszon csak cseréptöredékek voltak. De hogy volt ilyen ekkora, ilyen csőtalpas edény egybe. Meg ilyenek, meg volt idol, ilyen kis antropomorf, emberalakú részkori idók, meg ilyenek ott előjöttek 3 hét alatt, hogy ez valami fantasztikus volt. Úgyhogy ott oda hívtak később is, csak akkor nem tudtam már menni. Mert már muszáj volt olyan. Ez olyan volt, hogy itt nem kaptunk fizetést, viszont ugye ilyen volt a szállás, meg az ellátás is, szóval, hogy ilyen kb. Nullásra kijött, csak a vonatért kellett kb. Kifizetni. Csak azért nekem így nem muszáj volt egyetem alatt végig dolgoznom, és akkor később már csak olyan ásatásokra tudtam menni, ahol fizettek, hogy akkor ott ilyen 1-2 hónapra kellett menni. És akkor nem tudom, nem mehettem el 2 hétre nyaralni Székelyföldre. Úgyhogy ott az nem jött össze később, de az is egy ilyen nagyon pozitív élmény volt, hogy nem tudom, tényleg ott tényleg tanítottak a tanásatásról, mert ez egyébként nem ennyire alap mindenhol, hanem valahol azt csinálják, hogy akkor a kicsik azok lapátolnak, és akkor azok rajzolnak, meg fotóznak, akik mondjuk doktorisok. És akkor igazából ott te nem tanulsz meg rajzolni, mert hogy így nem tudom, lehet, hogy egyszer megmutatják, hogy így kéne csinálni, ha csinálhatnád, de egyébként ez nagyon ilyen ásatásvezető és brigád függő, hogy akkor mennyire hajlandóak ténylegesen tanítani a kicsiket a tanásatáson.
És nekem felmerült egy kérdés, hogy ezek szerint tanácsadásnál, az úgy mondja, hogy azt gondolom nektek kötelező képzés alatt, és hogy kvázi a szállástól kezdve mindent állnak, de hogy akkor azt mondják, hogy ide mész, és itt teljesíted a gyakorlatodat?
Hát ez változó. Igazából te választhatsz többből, hogy melyikre akarsz menni, meg mikor. Ugye van, amelyik ilyen egész nyáron megy, van, amelyik csak pár hetet, és akkor, nem tudom, mondjuk, ha témvezetőt csinálja, akkor valószínűleg téged már erre meghívnak, és akkor elmész, mert tök alap, hogy ott ásol. Meg lehet több helyre is menni. De amúgy ilyen általában fizetés nincsen a gyakorlatokon. Olyan van, hogy a 2 hét után már kapsz. De szerintem talán egy tanácsadáson voltam, ahol ténylegesen a nulladik, vagy az első naptól kezdve kaptam fizetést. Mert amúgy, mert általában nincsen nagy büdzsé, és akkor ott faragnak le, ahol tudnak, és ugye a hallgatóknak muszáj elmenni tanácsadásra, és akkor meg még nyilván nem annyira jó munkaerők, bár azért nekem volt, amikor ezen kicsit így bemorcultam, mert volt olyan tanácsadás, ahol nekem már megvolt a BL diplomám, és volt több hónapnyi terepi tapasztalatom, és akkor ugye nálunk vannak ilyen skálák, hogy ilyen 3 féle régész technikus fizetés van, és akkor nem tudom, odaadták a, nem is tudom, hogy a legkisebbet, vagy a középsőt, de hogy igazából a többi hallgatóhoz képest, meg egyébként is már így igazából a fentebbit kellett volna kapnom, mert hogy tök más tempóba dolgoztam, és más minőségben, mint azok, akik nyilván először voltak ott, mert nyilván nekik nem volt annyi tapasztalatuk. Szóval, hogy azért voltam, amikor ezen kicsit így nem voltam annyira boldog, mondjuk úgy, és akkor oda nyilván nem mentem többet ásni. Ezt így ennyiben megoldottam. De igen,
mondjuk a
igen, hogy általában a szállást azt szoktak biztosítani, és akkor étkezés az vagy van, vagy nincs. Azért jobb helyeken napi egy meleg étkezést azt adnak, ami vagy ebéd, vagy vacsora, és akkor a többit azt meg így mindenki megoldja magának.
Ez egyébként szerintem nagyon izgalmas így, hogy tényleg itt van lehetőség munkát végezni. Már ha más nem, csak egy gyakorlatként is. És hogy azért az ember, hogyha ilyen jó élményekbe is bele tud futni azért azzal, hogy kvázi gyakorlaton van és kicsit még tanulja a szakmát, akkor ez mondjuk egy nagyon pozitív dolog lehet. Meg megadhatja azt a lökést, hogy te miért akarsz tudod ezt a szakmát csinálni utána.
Igen. Meg azt is, hogy miért nem. Igazából ez egy ilyen tök nagy vízválasztó szokott lenni, amikor így tényleg így kitesznek terepre, és akkor az emberekben ez így eldől egy pár hét alatt, hogy akkor ők ezt akarják-e csinálni, vagy sem. Mert nem tudom, van, aki tök nem erre készült, és egyszerűen nem ilyen alkat.
Igen, és látom magam.
Neki ez nem tetszik.
Én például mondanám, hogy köszönöm szépen, akkor én átmennék egy másik szakra. De ez nyilván egyébként, ez tényleg, amit most itt az elején beszéltünk, hogy ez nem egy tipikus bölcsész szak. Hogy ott van utána közben ez a gyakorlati rész is, hogy azért itt, ha valaki ebben úgy vág bele, hogy jó, hát jól hangzik történelem régészet, hogy ez is biztos olyan, mint a töri, csak kicsit még kell ásni, meg kapargatni, akkor annak ez egy óriási csalódás lehet, meg vízválasztó tényleg, hogy ó, hát ez nem ennyi, hát akkor én inkább elindulnék egy másik irányba. Viszont hasznos is, hogy legalább kvázi magától kihullik az, akinek ez nem való.
Igen, szerintem is. Mármint, hogy ez abszolút egy olyan dolog, ami így igazából vagy a hivatásod, vagy nem. És akkor, hogyha a hivatásod, akkor még így nyilván az később eldől, hogy mennyire tudsz jól elhelyezkedni, mennyire elégedsz meg azzal, amit régészként tudsz kapni, mert azért nagyon sokan elhagyják a szakmát később, és általában főleg azért, mert hogy nem tudom, kb. Ilyen a pedagógus bérekhez lehet hasonlítani a régészeknek a fizetését, és aki mondjuk nem olyan tehetős csábban, ahol mondjuk tudnak neki venni lakást, vagy házat, vagy nem tudom, nem keres tök jól a párja, akkor az nem fog egy családot ebből fönntartani. Hogy jó, ismerek pár olyan, néhány olyan házas párt, akik mind a ketten régészek is megoldották, és ők valamit nagyon jól csináltak, de hogy most, hogyha a barátom annyit keresne, mint én, akkor igazából esélyünk nem lenne rá, hogy így bármikor 20 éven belül mi egy nem tudom, egy 60 négyzetméteres lakást vegyünk valahol, ahol nem tudom, elférünk egy gyerekkel. Ez egyébként se könnyű egyébként manapság szerintem senkinek, mert még aki jól keres, annak is olyan árak vannak az ingatlan piacon, hogy így ilyen úristen, de hogy azért ez így régészként, mert nyilván van még pár ilyen szakma, ez ilyen hatványozottan nehéz. És igazából én is úgy jövök ez, hogy amíg így tudom, addig csinálom, mert tökre szeretem, de hogyha most nekem választanom kéne, hogy én nem tudom, régészkedek, vagy nem tudom, veszek egy új cipőt a gyerekemnek, akkor olyan sokat ezen nem gondolkodnék, hogy pályát váltok-e vagy sem.
Igen, ez sajnos a bölcsész szakmák nehézsége.
Igen, meg most pont az jutott eszem, hogy múltkor a levéltárban jött be a Tamura Ferenc Múzeumnak a nyugalmazott restaurátora, és mondta, hogy aki a helyére került restaurátor, beszélt vele, és mondta, hogy nem biztos, hogy jövőre már itt lesz a múzeumnál, mert annyira keveset kap, hogy mondta, hogy hát neki is meg kell élni, és hogy mondta a restaurátor, hogy persze, ő is most azt hiszem nyugdíj mellett talán még visszajár, de hogy ő is azért sajnálja, mert hogy látja, hogy előbb-utóbb így kivesznek a restaurátorok is, mert hogy egyszerűen ők sincsenek megfizetve. És ezek után egyébként, amit mondtál, hogy ráadásul mennyi minden dolga van egy régésznek, azért valahol még ezt így vérlázítónak is tartom, hogy is kiszúrják pár fillér a szemeteket, hogy akkor oké.
Igen, hát ez tényleg kicsit, ez teszi a régészet bölcsész szakmává. Uh-huh. Nagyon gonoszul megfogalmazva, hogy...
A szalfizetés, igen.
Ez a bölcsész szakmák sajátja, hogy bölcsész szakma rengeteg belórósz fizuért.
Hogy tudom, igazán büszkék lehetünk.
Ezt mi tudunk róla mesélni, hogy nem gigolszögek repkednek ebben a szakmában, az ember valamit csinál. Tehát az ember lelkesedésből csinálja elsősorban, meg hivatástudatból, ugye, ha már szóba kerül. Hiszen kicsit azért ehhez is kapcsolódik a blogod. Hogy ez is egyfajta hivatásodat, hogy te ezt elkezdted, viszont akkor beszélj kicsit erről, hogy miért is kezdted ezt el, és hogy jött ennek a neve, mert szerintem ez a földkaland ilyesmi blog, ha valakinek esetleg nem volna, meg úgyis ott lesz a leírásban, meg kiemelt kommentben, hogy jött ez a név, és hogy jött önmagában a blog ötlete, hogy érdekes volna a régészetről így kicsit személyesebb hangvételbe írni.
Hát igazából ez egyébként kapcsolódik az, hogy milyen a régészetnek egyrészt a társadalmi megítélése, másrészt az, hogy mennyire tudják az emberek, hogy egyáltalán mit csinálunk. Úgyhogy bennem egy évek óta bennem volt, hogy hát így valami kéne, és igazából az első gondolatom az a YouTube volt, mert szerintem ott lehetne ezt a legjobban megcsinálni, csak az annyival több időt és energiát vinne el, hogy azt így nem tudom még most se vállalni, mármint hogyha ezt olyan minőségben csinálnám meg, ahogy én elképzelem, akkor nem tudom, egy videón dolgozni körülbelül 3 hetet úgy, hogy mellette nem dolgozok, és azért ez így nem igazán reális. Úgyhogy ezt így elengedtem, és akkor nem tetszett, csak így bekattantam, hogy jó, akkor lesz Insta oldal, és akkor úgy indult végül is az Instáról. És akkor a néven meg én rengeteget filóztam, ilyen borzasztó szóviccek jutottak eszembe a régész szóval, meg hát nem tudom, azért az ilyen összes ilyen régészes oldalnak valami ilyen rossz szóvicces régészet a neve általában, amit így csinálnak emberek, és nem valami hivatalos múzeumi oldal vagy hasonló. És akkor nem tudom, egyszer pont így ezekről így ötleteltünk, meg nem tudom, így pörgettem a kis gondolataimat szegény barátomnak, aki ezt így végighallgatta, és akkor közben Kispát hallgattunk, és akkor egyszer csak volt ez a, ezt azt hiszem az autók a tenger felében van talán az a sor, hogy földkaland ilyesmi szép szavak, valahogy nem most így hirtelen eszembe. Szép szavak, mint jöhet, azt hiszem talán így van. De a blogomon ott idézem a leírásba valahol, úgyhogy aki kíváncsi rá, akkor az hallgassa meg a számot, vagy nézze meg a blogomat. És akkor így álltam, és így, föld, végülis ez így tök jól leírja igazából mindent, ami a régészet, mert így föld, mert így földdel dolgozunk, hogy ennél ilyen földesebb munka viszonylag kevés van, nem tudom, még így a geológusok még így ringbe szállhatnak mellettünk, de hogy így nem tudom, meg a markolósok, és akkor mi lehetünk így a földes geng, vagy nem tudom, és akkor nem tudom, a kaland az is így tökre adja magát, vagy nem tudom, a régészet az ilyen kalandos, és igazából az ilyesmit meg így bármire rá lehet húzni. És akkor ez így összeállt, és akkor ilyen hirtelen felindulásból meg is csináltam az Insta oldalt, és akkor ott kezdtem el először ilyen kis rövidebb bejegyzéseket írni, aztán egyre hosszabbak lettek a bejegyzések, és akkor egyrészt szerintem már nem olvasta el, nem tudom, a 3 leghardcore-abb követőmön kívül senki. Másrészt én utálom, hogyha kommentekbe kell tovább olvasni, hogy engem ez rettenetesen zavar. és akkor elkezdtem dolgozni tavaly télen ilyen karácsony környékén a honlapon, és akkor azt áprilisban valamikor is tudtam indítani, és akkor onnantól kezdve úgy van, hogy a blogra készülnek a bejegyzések, és akkor azt nyilván megosztom Facebookon, ott még az elég ilyen gyerekcipőbe jár az oldal, meg Instára pedig ilyen több posztban ilyen részletenként teszem ki, és akkor aztán egy kicsit befogadhatóbb azoknak, akik így veszik a fáradtságot, és nagyon cukik, és elolvassák. Meg hát nekem is jobb, mert annyival több tartalom van, mert nem tudom, most is volt egy posztom, ilyen több, mint egy hónap után, és az Instagram algoritmus, a követőim egy harmadának sem mutatta meg, mert hogy nem tudom, hogy ha nem posztolsz rendszeresen, akkor így nem tudom, így elfelejti az Instagram, hogy te létezel, és akkor, hogy téged bárki meg akar nézni. Úgyhogy ilyen, mert nem tudnék igazából ennél többet csinálni. Az elején még tudtam ilyen heti egy posztot, de hát azok ilyen egybekezdésnyi cuccok voltak, most meg a legutóbbi blogposztomban onnantól kezdve, hogy elkezdtem írni meg olvasni hozzá, meg hogy beraktam az utolsó képet és hivatkozást, az egy ilyen 6 óra volt, és akkor még plusz 1-2 óra, amíg megszerkeztem az instás képeket, és beidőzítem a posztokat, úgyhogy hogy ezt szerintem nem gondolják az emberek, hogy ez így ilyen rettenetesen sok idő, de egyébként az. Úgyhogy most ez így megy, de igen, szóval azért kezdtem el csinálni, hogy egy kicsit így közelebb hozzam az emberekhez, és akkor ne ilyen hivatalos valami legyen, hogy akkor XY, nyilván ezek is fontosak, hogy a múzeumok, meg más ilyen intézmények is így képviseljék magukat, hogy szerintem az tök jó, mert például a Budapesti Történeti Múzeumnak szerintem tök jó a közösségi médiája, a Nemzeti Múzeumnak is, hogy vannak ilyen nagyon jó példák, de hogy szerintem az más, amikor ott van egy ember, akire te így ráírhatsz, kérdezhetsz tőle, nem tudom, ilyen kommunikálatok egymással Insta sztoriban, meg ilyenek, az eleve sokkal közvetlenebb, és tényleg így mernek kérdezni az emberek.
Meg az, hogy kvázi nem egy hivatalos szervnek a bármiféle közösségi médiás oldalaira írnak rá, tehát nem ember, és azért az mindig szerintem baráti, meg hogy igazából neked a kommunikációban sem kell annyira figyelned arra, hogy ez a nagyon hivatalos legyél, mert hogy azért akármennyire próbál baráti lenni mondjuk a Nemzeti Múzeum, azért nekik figyelni kell arra, hogy mégiscsak ő a Nemzeti Múzeum.
Igen, igazából nekem ilyen szempontotok tetszik, hogy egyedül csinálom, és ez egy ilyen független projekt, mert hogy így senki nem mondja meg, hogy én mit csinálhatok, miről írhatok, nem tudom, nem sértődik meg rám senki, hogy az ő témájáról írok meg ilyenek, mert hogy így, érted, most így le van hivatkozva minden, meg egyébként annyira ilyen alapdolgokból szoktam én is megírni, mert most itt nem az a lényeg, hogy így elmenjünk ilyen doktori diszertáció mélységekben, hanem hogy egy ilyen kis inkább az a fontosabb így szerintem, hogy nagyjából értsék, hogy kb. Ez így milyen gondolatmenete van a dolgoknak, mi miért van úgy, szerintem az egy borzasztóan fontos kérdés, hogy így miért úgy csináljuk, érted? Mert hogy minek csináljuk, hogy miért jó az, érted? Hogy nem tudom, persze, tök jó, hogy a régészek ott így áskálnak, de az nekünk miért jó? És akkor így próbálom leírni, hogy miért jó, és akkor ez így vagy sikerül, vagy nem. Tehát én megteszek mindent az ügy érdekében, most az, hogy ez másoknál mennyire megy át, azt nem tudom sajnos. Remélem, hogy azért sok ember így közelebb kerül a régészethez emiatt.
Én beleolvasgattam, szerintem egyébként nagyon érdekes, és nekem főleg ami érdekes, az a módszertanos dolgok, hogy az a hogy csináljuk. Mert a miért részét nyilván történészként azért én valamennyire értem, valahogy csúnya volna, ha nem. Nyilván nem teljesen, és nem tökéletesen, ezért valamennyire az megvan, de hogy dolgoznak a régészek, és nekem például az, hogy mennyi minden módszertant használnak ma már, akár most az, hogy légi felvételeket nézni, vagy bármi egyéb, ez például nekem is egy nagyon nagy újdonság, hogy ilyenek így, mint módszertan előkerülnek.
Pedig az pont nagyon régi. A második világháború környékén jött be, és egyébként Magyarország abszolút tök jó volt. már az elején kb. Európában ilyen 2-3 ember csinálta, akik így elkezdték és rájöttek, hogy hát ott ezek ilyen általában ilyen katonai repülőkről készültek az első fotók, és Magyarországon Nógrádi Sándor az ő volt, aki ezt elkezdte, és ilyen Európa szinten az első, nem tudom, 3 emberben benne volt, aki ezt csinálta, csak aztán nyilván amikor így jöttek így a voltak időszak, mondjuk a kommunizmusban ott ugye nem engedték, hogy ilyen légi felvételeket közé tegyenek, mert nem a régészet miatt féltették, hogy úristen a lelőhelyek, hanem, hogy nem tudom, nyilván a katonai bázisok és hasonlók, és akkor igazából a rendszerváltás után lett ez egy ilyen szabad pálya itthon megint, de külföldön ez utána így virágzott tovább.
Ez is egyébként izgalmas, hogy fonódik össze a történelmi és az aktuális dolgok a régészet módszertanával. Mint hogy például megtiltjuk mondjuk a repülőről a fényképezést, mert mi van, ha olyat fotózza, amit nem akarunk, hogy lefotózzon. Ez például nagyon érdekes. Így omblok ez az egész ötlet, meg az egész blog ötlet szerintem.
Köszönöm, örülök, hogy már egy embernek biztosan tetszik.
Mert nekem ami eszembe jutott, hogy szerintem az is tökre jó ötlet, hogy láttam, hogy van ilyen gyűjtésed, ugye, hogy milyen egyéb YouTube csatornákat, hogy valamit érdemes nézni, hogyha valaki érdeklődik ez iránt, hogy szerintem ez is annyiban jó, hogyha valaki mondjuk így gondolkodik ezen a pályán, vagy csak érdekli, hogy akkor amellett, hogy olvassa a blogod, még úgy utána tud szörfölgetni, és hogy kvázi megbízható helyeken tud utána szörfölgetni, mert azért vagyok, hogy most már mindenki tartalmat gyárt mindenhova is. És nehéz megtalálni azt, amit tényleg szakmai is.
Hát igen, meg egyébként szerintem, aki szakmán kívül van, tök nehéz megítélni, hogy mi az, ami hiteles forrás, és mi az, ami nem. Mert most nem akarok intézménynevet mondani, de hogy van olyan hely, ami hivatalosan ilyen kutatós hely, ahol elvileg ilyen hiteles dolgokat kéne mondani, és nagyon nem, mint hogy ott is vannak emberek, akik normálisan dolgoznak, de hogy közben olyan ilyen propaganda cuccokat legyártanak az ilyen konteó hívők alá feküdve, hogy így neked van ilyen szekunder szégyenet tőle, de közben olyan köntösben van bújtatva, hogy most aki ehhez nem ért, ő igazából nem tudja eldönteni, hogy akkor ez most így van, vagy nem. És azért én azt látom, hogy nagyon sok emberben megvan az igény arra, hogy tényleges történelmről és régészetről halljon. Nyilván vannak az ilyen elborultabb arcok, akik így nem tudom, Huszkita, Avar, Magyar, nem tudom, Egység és a Siriusról jöttünk, most nyilván azokkal sok minden nem fog tudni csinálni, hogy van egy olyan szerintem elég széles réteg, aki tényleg csak arra kíváncsi, hogy mi hogy volt, mert őt ez tökre érdekli, és akkor ő vagy találkozik valami hiteles cuccal, és akkor az alapján elindul, és továbbra is hiteles forrásokból csillapítja a kíváncsiságát, vagy betéved valami, nem tudom, vannak ilyen szörnyű Facebook csoportok, ahova tényleg ilyen belépsz, és így úristen, és akkor benne van ilyen 50 000 ember, hogy azért az nagyon durva, és most én nem ítélkezésből mondom, mert tényleg sok ember van, aki egyébként szeretné a ténylegeset is magába szívni, csak nem az jön vele először szembe. És utána meg az már ilyen ízlés kérdése, hogy most neked akkor melyik magyar őstörténet tetszik a választékból.
Ez a szakmát is végül az... megosztja.
Hát igen, mondjuk én nem is szeretek azzal foglalkozni, szintén szólva, mert igazából nem értek hozzá, és annyira benne van mindenkinek a saját ideológiája szerintem, hogy az arról senki, nem tudom, lehet, hogy pár ember tud róla ilyen kettőt hátra állva és onnan nézve beszélni, de ott tényleg ilyen egymásnak csapnak a mindenféle erők, hogy nem tudom, én attól szeretnék én minél távolabb maradni.
Igen, ennél a jobb vitát talán már csak az elmúlt 70 év magyar története vált ki. Ahol szintén egymásnak csapnak a különböző erők, és vérremelő vitákat folytatnak dolgokra. Nekünk volt egy oktatónk, aki holokausztagadó fórumokra járt fel vitatkozni. És ő ezt élvezte, és mi nem értettük, hogy ez igazából egy ilyen nettó bolond, de hogy...
Mindenkinek kell a szórakozásnak.
Ő élvezte,
lehet, hogy... Tehát évente két embert meggyőzött egyébként.
Amúgy lehet. Közben ez is benne van, hogyha meggyőzök pár embert, hogy figyelj, ez baromság, fogadd már el a tényeket. Hasznos, csak nekem idegzetem nincs hozzá, mert Mert én kapok el egy gyomorfekét, vagy szívrohamot, mint hogy meggyőzzek bárkit. Egy ilyen esetben. De hát ez, nyilván ez része ennek az egész dolognak, és része egyébként a tudomány kommunikációnak is. Hogy valahogy azért próbáljuk legalább, amit mondta, hogy azokhoz, akiket érdekelne a minőségi szakmai forrás és háttér, azokhoz próbáljuk eljuttatni azt, amivel foglalkozunk meg, hogy ez miért jó. És tök jó egyébként, hogy ezt így most már azért itthon talán így elkezdték emberek csinálni. Most akkor már példaként ott vannak erre te blogod, hogy a régészetről itt van egy hiteles, kvázi olyan fiatalabb embertől származó dolog, aki már szakmailag azért van ott, hogy tudjon erről hitelesen beszélni, de még nem az a 70 éves professzor, aki már, nek már gőzös is, hogy kell erről beszélni a mai fiatalabb vagy középkorú generációval. És ezért fontos egészen, mikor osztályunk így elkezdi ezt a tudomány kommunikációt kicsit komolyabban venni, és kicsit
jobban csinálni. Szerintem most már így kezdenek rájönni így a tudós emberek, hogy erre, mert annyit tényleg mondjuk azért a 20. században ott az, hogy te régész vagy, az egy presztízs volt, mert egyrészt tök nehéz volt bekerülni a régész szakra, ott már tényleg csak az ilyen legjobbakat vették föl, most már így majd, hogy nem bárkit fölvesznek, hogyha, de szerintem amikor én kezdtem, akkor csak az ELTE-n volt, nem a mindenkori minimál ponthatár a ponthatár, hogy nálunk még az 500-ból 400 pont volt, de egyébként vidéken a, nem tudom, 280 vagy 260 volt, ami kb. Egy ilyen hármas érettségi mindenből.
Az a minimum, amiatt fel sem vesznek egyetemben.
Szerintem nálunk így a töri ponthatár körül mozgott, hogy attól mondjuk egy 10 ponttal lehetett 20-tal, max. Több.
Igen, én annól megnéztem, amikor engem fölvettek törőre, és hogy bekerültem volna oda is. Nem jelöltem be, de hogy bekerültem volna, mert nem volt sokkal magasabb a ponthatár, mint a törin. Igen, ez egy érdekes váltás, hogy mennyit változott a világ ahhoz képest, hogy tényleg mondjuk 100 évvel ezelőtt ez a történet is igaz, de a régész is egy presztízs pálya volt. Ahol
igen, hogy
akkor gyűjtöttünk.
Igen, és akkor téged tiszteltek az emberek, hogy te régész vagy, és neked mekkora tudásod van, és most meg ez így teljesen elcsúszott, mert nem tudom, hogy azért a László Gyulát azért is szeretik a mai napig annyira, mert hogy ő így le tudott leereszkedni a hétköznapi emberek szintjére, és akkor neki kell mesélni, hogy most nem tud neki mi az aktuális álláspontja, hogy miről mit gondol, és ő közben egy tök jó régész. Ez egy dolog, hogy azóta egy csomó dolgát megcáfolták, mert sokkal több információnk lett, de hogy ez nem az ő munkásságát degradálja szerintem, hanem egyszerűen ő dolgozott X mennyiségű információból, ami alapján jutott valamire, és azóta meg tök sok új eredmény van, ami ezt így nyilván felülírja, hogy azért az a régészetben, meg sok más tudományban ez így időnként megtörténik, hogy amit addig tanultunk, az megváltozik, és szerintem ez teljesen rendjén van, de hogy ő volt az, aki tök jól meg tudta szólítani az embereket, és így tök jól átadni a tudását. És igazából azóta nem nagyon voltak ilyen régészek, hogy ezt így vagy ilyen, vagy csak nem érdekelte az embereket, vagy így nem tartotta a presztízséhez méltónak, vagy nem tudom, hogy így egyáltalán gondolkodott ezen bárki, úgy őszintén szólva. De azért most az utóbbi években nagyon rájöttek, hogy ezen én nagyon, nagyon gyorsan változtatni kell, mert hogy ez így igazából senkinek se jó. Mert nem tudom, tényleg így burjánzanak a konteós mindenek. Másrészt, hogy nem tudom, tényleg így nem becsülik meg a munkánkat, de azért, mert nem tudják, hogy mi a munkánk, és hogy nekik mi a hasznuk abból, hogy mi dolgozunk. Mert most, ha csak azt nézzük, azért a régészet, az kicsit az ilyen természettudományoknak, és ugye a művészetnek az ilyen szerelem gyereke, mert igazából a régész az nem tudta felsőt, hogy igazából tudsz nélküle élni, mert hogy ahhoz, hogy te így fölkelj, megreggelisz, felöltöz, elmenj dolgozni, ahhoz igazából nem kell a régészet, hogy ilyen szempontból abszolút nem hasznos, de hogyha mondjuk már így, nem tudom, te így fogékony vagy a szép dolgokra, a kedves dolgokra, akkor azért egyébként tök szép dolgokat találunk, hogy mert ha csak az ember elmegy nézegetni tárgyakat a múzeumban, egyrészt az is szerintem egy ilyen tök jó program, mint hogyha mondjuk egy galériába mennétek festészeti kiállításra, vagy mondjuk azt is tökre szeretem, de hogy másrészt meg azért a tudományos régész munka, meg van egy olyan hozadéka, hogy az emberi természetről, arról, hogy hogyan reagálnak közösségek dolgokra, tök sokat megtudsz. Hogy nekem a mesterképzésen annyi ilyen aha élményem volt, hogy ez a mai napig így van, hogy konkrétan az őskorban, ilyen nem tudom, 4-5 ezer évvel ezelőtt voltak olyan tárgyak, amik csak azért voltak értékesek, mert korábban x ilyen főnöknek voltak a tárgyai. Hogy ez az, amikor nem tudom, 2003-ban a Britney Spears papír zsebkendőjét árulták eBay-en, hogy vannak ilyen párhuzamok, és akkor így ülsz, és ilyen basszus, hogy így semmit nem változott az ember ilyen szempontból, nem tudom, 6 ezer év alatt. És azért ilyen szempontból, mert mondjuk a pszichológia, és az ember kicsit így magát is megérti a régészeten keresztül. Szóval, hogy ezért ilyen szempontból, viszont szerintem abszolút hasznos a régészet, hogy egyrészt nyilván egy gyönyörködtet mondjuk egy jó kiállítás, de másrészt azért segít így megismerni saját magunkat, meg hogy miért reagálunk úgy dolgokra, akár társadalmilag. De most az is ilyen tök divatos téma, ugye a klímaváltozás kapcsán, hogy ugye többször volt már ilyen klímaváltozás igazából az ember, ugye volt, nem tudom, a római korban ilyen meleg időszak volt, aztán a középkorban volt egy kis jégkorszak, meg a vaskorban is volt egy ilyen nagy változás, és azért ott a bronzkor végén, a vaskor elején, ott azért tökre látszik a régészeti lelőhelyeken, hogy ott ilyen krízisek voltak. És akkor ez most ilyen tök menő kutatási téma, hogy ezzel hogyan küzdöttek meg ezekkel a krízisek, és hogyan adaptálódtak a csoportok meg, hogy mondjuk milyen ilyen, azért ott voltak ilyen anarchista elit megsemmisítések, így akár Ausztriában is, hogy nem kell ilyen túl messzire mennünk, például azt hiszem a Fernández Gözsnek vannak ilyen nagyon jó cikkei, de hogy ilyen komplett ilyen tanulmánykötetek vannak ilyen témában, nyilván angolul, meg ilyen külföldiul, hogy azért magyarul nem sok ilyen jelenik meg sajnos, hogy azért ilyenekről szeretnék én is később beszélni, csak kb. Én úgy indultam, hogy az ilyen legalapabb dolgoktól, és akkor tudok saját magamra visszahivatkozni, hogyha ha valaki valamit nem értne. Most így elkezdeném így a legbonyolultabb és aktuálisabb és divatosabb kutatási témákat bonszogatni, akkor azért szerintem ott sokan így ülnének, és így tök jó, de 3 szót nem értek az egészből, és tök jogosan. Szóval, hogy ez így nem egy ilyen evidens téma.
Ez egyébként izgalmas, és ez most így félig meddig nekem is úgy, hogy ennyi mindennel foglalkozik most már a régészet, és ennyi minden alterület van. És ennyire, ahogy veszik, aktuális témák. Nyilván a múltban, de hogy aktuális.
Igen, hogy én is pont ezen gondolkodtam, hogy talán a régészek ennyivel járnak előttünk, történészek előtt, hogy ők kicsit így modernizálódtak, vagy nem tudom, hogy nálunk még talán ezért ez így nem annyira észlelhető, hogy elindulnánk olyan témák felé, ami esetleg a modern kor emberét is jobban megfogja.
Igen, a kutatás témák kicsit más, hogy oszlanak szét.
Mm-hmm. Hát igen, de például az ilyen társa meg emberi dolgokban, azért mondjuk az utóbbi 100 évet, vagy 150 évet tekintve a történészek is tök sokat hozzá tudnak tenni, mert például pont tavaly, vagy tavjárót kaptam karácsonyra a Szécsi Noéminek a Lányok és Asszonyok aranykönyve című könyvét, és ott egy történész segítségével írt meg egy könyvet, ami igazából nem regény, de nem is szakirodalom, de hogy ilyen tök jól körbejárja milyen Vilma, az első női orvosnak a feljegyzései alapján, hogy milyen, hogy nézett ki egy ilyen életciklus az akkori nőknek a századfordulón 18. és 19. század, nem, a 19. és 20. század volt, és ez egy ilyen tök tanulságos könyv volt, hogy így milyen volt így az embereknek a kis lelke, és hogy mondjuk milyen ilyen gátlásokat, vagy ilyen kis lelki dolgokat vittek magukkal, mondjuk a mi dédi mamáink, és akkor mit kaptak, hogy ilyen szempontból szerintem az is tök hasznos, hogy ezt abszolút föl lehet így használni.
Ha már egy ennyit szakmáztunk, bár mondjuk szerintem a blog az valahol ilyen hobbinak is tekinthető esetedben, hogy esetleg van valami más hobbid, ami nem a régészet?
Hát van. Rengeteg időm nem jut dolgokra, de ez az olvasást, azt így elég jól sikerült megtartanom. Úgyhogy hát így sokat, mihez képest sokat, de azért úgy olvasok minden nap egy-két órát, amikor van hozzá energiám, úgyhogy azon, hogy nem tudom, így is szoktunk járni időnként túrázni a barátban, nem tudom, az ilyen basic dolgok, hogy így mozi, színház, koncert, hogy ezek így nyilván mennek, meg nem tudom, nyilván bulizni is járok néha, szóval, hogy ilyen meglehetősen átlagos 20 évesnek érzem magam ilyen szempontból igazából, ilyen nagyon extra hobbim nincsen. Sajnos nagyon sok minden van, amit szeretnék kipróbálni, de hogy így nincs rá erőm, vagy forrásom, vagy időm. Úgyhogy most így kell minden időmet elviszi az, hogy így munka és blog, meg csináltam egy idegenvezető OK-t is így tavaly decembertől idén júliusig. Az is elég masszív volt még ezek mellé. És azért szeretnék tavasztól elindítani egy ilyen bloghoz kapcsolódó vállalkozást, amin most így a rengeteg előmunkálaton dolgozok, úgyhogy így, hogy ez is így haladgasson valamit. Úgyhogy igazából így nem unatkozok, és akkor nyilván nem tudom mellett az ember még így ugye a háztartást, nem tudom, jó asszonyka is hasonlók, hogy azért használok ilyen time tracker alkalmazás, hogy így lássam, hogy így hova folynak el a napjaim, és így néha így elszörnyedek, hogy igazából nem tudom, nem Facebook görgetéssel töltöttem 20 órát a héten, így akkor látom, hogy mit csináltam, és érzem, hogy nem csesztem el az időmet, de hogy ettől felül tökre úgy érzem sokszor így a nap végén, hogy így én nem csináltam semmit, és fáradt vagyok, és így mi van. És ilyen szempontból ez tök jó, hogy látom, hogy de csináltam egy csomó mindent, és akkor megnyugszik a kis lelkem, hogy nem tudom, nem vagyok haszontalan teljesen.
Az emberek néha jó látni, hogy tényleg nem elcseszte az idejét, és nem azért ment el hirtelen 10 óra a napból, mert tényleg Facebookot görgetett, vagy nem tudom, hanem tényleg hasznos dolgokat csinált. Ez néha jó látni.
Igen.
És az idegenvezetéssel vannak így jövőben terveid, vagy ezt csak így megcsináltad, mert majd egyszer valamikor jól jöhet?
Ez kapcsolódik a leendő vállalkozásomhoz, ami remélhetőleg ilyen március-április környékén megindul, a valóságban majd kiderül, hogy mikor végzek az előkészületekkel, meg a papírmunkákkal, meg mindennel. De ez elég ilyen tudatos volt, hogy én ezt ilyen utolsó körben megcsináltam, mert ugye utána már csak a minimum 2 éves verzió lett volna esti tagozaton. Úgyhogy én még ilyen gyorsan lenyomtam ilyen hétvégésbe fél év alatt az utolsó, mert lehet, hogy utána még valahogy indítottak egy utolsó utáni, de nem tudom, hogy mert hivatalosan 20-20-ban el kellett kezdeni az utolsó fél éves képzéseket. Úgyhogy azt ilyen nagyon céltudatosan és okkal csináltam már meg. Aztán közben, mert nem tudom, én nagyon nagyon ilyen félénk, meg ilyen kis önbizalomhiányos kislány voltam, és akkor ezt így kicsit így kiverték belőlem középiskolában, mert ott így nyilván ilyen versenyistálóba jártam, és akkor ott ez a ki, ha nem ti mentalitás volt, ami nekem így a pont ilyen egészséges szintre emelte fel az önértékelésemet ilyen 10 évesen. Úgyhogy nem tudom, mindig az volt bennem, hogy ilyen jaj, én így félek mások előtt beszélni, meg utálok előadni. És igazából arra tök jó volt ez a tanfolyam, hogy rájöttem, hogy én igazából szeretek embereknek beszélni, hogyha föl vagyok készülve rá. És így nem az van, hogy ilyen nem tudom, volt 2 napon megcsinálni az előadásomat a szemináriumra, és akkor már előre ég az arcom, hogy úristen, milyen rossz leszek, és mennyire ciki, mert azt fogják hinni, hogy én csak ennyit tudok, de igazából tudok ennél többet, csak rohadtul nem érek rá. És így nem tudom, ez a stressz így lekerült rólam, és akkor nem tudom, volt egy ilyen gyakorlatunk a várban, budai várban, és akkor ott én utolsó előtti voltam, úgyhogy reggel 9-kor kezdtük, és hát olyan 4 óra környékén került rám a Suzsi, elvileg kb. 2-kor végeznünk kellett volna, úgyhogy mindenki ilyen hullafáradt volt, és akkor így a Táncs utca volt az enyém, és akkor ott így elmondtam, és én nem tudom, hogy ki volt jobban meglepődve, én vagy a tanárok, hogy így mi történt, mert hogy így az emberek így odafigyeltek és élvezték, és én is élveztem, hogy ez volt a legdurvább, hogy így tök jól éreztem magam közben, Pedig egy csomó mindent kihagytam abból, amit mondani akartam volna, de hogy így itt nem tudom, tök jó volt a hangulat, és akkor nem tudom, a többiek is kicsit így újraélettek, nem tudom, a tanárok is látták, hogy mégse vagyok fogyatékos, és akkor azon tök jó volt, hogy ez ilyen szempontból szerintem ez volt a legnagyobb haszna a számomra, de egyébként nyilván a papír miatt csináltam ezt a tanfolyamat elsősorban, de hogy volt egy ilyen kis kellemes hozadéka, amire nem számítottam, de tökre örültem neki, meg örülök neki, hogy így alakult. Hát még az előbb eszembe jutott, csak aztán tovább lendültünk, hogy amúgy most már nagyon hogy régészetben is többen csinálják ezt a tudománynépszerűsítést, és hogyha szabad így ajánlani oldalakat, akkor egyrészt van a Magyar Régész Szövetségnek a Facebook és Insta oldala, amin én is dolgozok többek között, azt most ilyen nem tudom, 7-8-an csináljuk, és tök jó csapat van, és szerintem tök jó tartalmakat osztunk meg, úgyhogy hogy akit érdekel a régészet, az nyilván kicsit ilyen hivatalosabb hangvételű, de tök jó, mert ott azért van hetente több poszt, meg több tartalom, hogy nem az van, mint az én kis blogomon, hogy ilyen havonta egy dolog kijön, és akkor tök jó, hogy ott azért ilyen sokkal, sokkal több a tartalom, és akit tényleg ez nagyon érdekel, akkor az sokkal több infót kapott. Meg van a terepfutás régészet Csillával, amit egy másik régészlány csinál, Deminger Csilla, ő is Instán kezdte, de most már van a Facebook oldala is, ő ilyen mániákus terepfutó, én nem tudom, hogy benne, hogy van ennyi energia, borzalmas még nézni is néha, hogy így milyen helyeken és milyen távokat tesz meg, de hogy ilyen tök speckó módon, az ilyen erdélelő helyeket mutatja be. És akkor kvázi így, ha nem tudom, szeret valaki túrázni, vagy terepfutni, mert épp ilyen kattanása van, akkor ő ilyen tök klassz lelőhelyeket ő is meg tud nézni az alapján, amit ő így elmesél róla, és tök, mert egyébként ezekről nem olyan könnyű infót találni. És akkor ez itt tök klassz, hogy van egy oldal, aminek ez a profil, és hogyha nem tudom, elmész kirándulni a Börzsönybe, akkor megnézed, hogy ott milyen cuccokról írt a Csilla, és akkor örülsz, hogy hát ez tök menő, hogy ami mellett ott ácsorogsz, azt, mint tudom én, 500 évvel ezelőtt építették, vagy 2500 évvel ezelőtt építették, és akkor itt ilyen házak voltak, meg minden, hogy szerintem tök érdekes. És van még egy kisebb oldal, ami azt hiszem, hogy egyelőre csak Instán van, mert Facebookon nem láttam még, az pedig az Archeozoliv, ahol pedig egy... Tehát ott is egy régészlány van, ez a régészlányoknak a nem tudom, kis területe ez az ismeretterjesztés. Ott az egyik egyetemi ismerősöm az Olivia ír ilyen archeozológiás posztokat, mert ő archeozológia, neki az a szakterület, az archeozológus lesz, hogyha befejezi az egyetemet hivatalosan is. Úgyhogy akit meg az érdekel, az ott olvashat olyan cuccokat, amiket így máshol nem, mert például a legutóbbi posztjában egy olyan vizsgálatról írt, amiről még én se hallottam, és akkor én néztem, hogy ez igen. És akkor mondtam, hogy Magyarországon még nincs ilyen cikk, és senki nem foglalkozik vele, és akkor megnyugodtam, hogy nem én vagyok ilyen szörnyen tájékozatlan, hanem csak nem az a szakterületem, és ezért nem olvasom a külföldi szakirodalmat. Úgyhogy akit így érdekel a régészet, akkor ugye a múzeumi oldalak mellett ezt a hármat abszolút ajánlom, mert nagyon jó tartalmak vannak, hogy tök minőségiek, olyanok írják, akik ezekben tényleg nagyon benne vannak. Úgyhogy ezek szerintem tök lasszak, hogy egyre több ilyen van.
Én pedig majd beteszem a blogod és az Instagramod mellé a kiemelt kommentbe, hogy aki kicsit legörget, az meg is fogja őket találni, és rá is tud kattanni.
Meg kattintani.
Rá tud kattanni ezekre, és tudja követni. És akkor én pedig így a végén megköszönném neked ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon érdekes és nagyon informatív volt. Mi szerintem tanultunk belőle sok új információt, és szerintem aki megnézi, az is biztos tanul belőle, mert a régészet egy ilyen távoli, megfordhatatlan dolognak
tűnik. Hát meg szerintem egy jó promót csináltunk a régészaknak.
Igen. Igen,
tulajdonképpen. Hát ugye a felvételi előtt, igen. Lehet, vagy hát szerintem eldöntik az emberek, hogy ők erre mennyire
vágynak. Ha egy egyetem megkeresztek minket, vagy a blogot, akkor. A promóért. De viccet féltem, én nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velünk, így, hogy így itt voltál, és beszéltünk ilyen dolgokról.
Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtatok meg, nem tudom, tökre élveztem most ezt, hogy így tudom, tökre tetszettek a kérdések is, meg így a reakciók, hogy szerintem egyébként még a régész történész párbeszéd is sokkal ritkább, mint ami ennek kéne lennie, hogy ezek szerintem tök jól kiegészítik egymást, csak tök sokszor ez egy ilyen ego konfliktussá alakul, hogy akkor most melyiknek a segédtudománya, és igazából társtudományok. És akkor ezt így vagy elhiszik az emberek, vagy nem. De hogy ez most nekem is egy ilyen tök jó pozitív élmény volt, hogy ilyen jót tudtunk beszélgetni.
Igen, még egyszer köszönjük, és nektek pedig hát akkor majd lehet lájkolni, meg megosztani, hogy minél több ember az eljusson nyilván ez is. És 3 év múlva pedig levéltárról és levéltárpedagógiáról lesz szó, akkor én már nem leszek itt, mert Benni és Fanni fogjuk beszélgetni. Budor Tíme a levéltáros.
Segédlevéltáros.
Segédlevéltáros lesz, MLCML Szegedi levéltárából, vagy mi ez? Valami borzasztó hosszú nevük van.
Magyar Nemzeti Levéltár, Csongrád Csanád megyei fiók levéltára.
Jó, szóval onnan.
Tudom, hogy hol dolgozok.
Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki megnézte, és remélem találkozunk valamikor következő tartalomban. Addig pedig sziasztok!